Sziasztok, ez a Hekkés Lángos következő VIP adása. Itt van velünk a stúdióban Béla. Üdv, Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Illetve hát, akiről azt mondják nagyon sokan az ismerhetségi körömben, hogy nagyon szívesen jönnének a podcastbe hostként vagy vendégként, viszont esélyük nincs, mert hogy Szenga megvásárolta az elkövetkező egy-két évre a helyet, úgyhogy itt van Szenga.
Sziasztok.
Illetve Csaba.
Sziasztok.
A hang, ami elad minket.
Igen, a hang, ami elad minket, de azon gondolkod, hogy most megdupláztuk a dolgot. Tehát most ez a VIP adás plusz kettő, mert nem csak Szenga van itt, de Csaba is itt van.
Na, de miért gyűltünk így össze? Ugye azt láthattátok, hogy Szengát főleg ilyen IT-biztonsági témákban rángatjuk elő, meg ilyen IT-politika, vagy illetve IT-security politika, meg Magyarország. Úgyhogy most teljesen így kizavarjuk a komfortzónájából, és semmi köze nem lesz Magyarországhoz, remélem. De hogyha kiderül, hogy a Stuxnet mögött Magyarország áll, akkor én hazamegyek. Tehát ez így vége. Illetve Csaba meg ugye a másik oldal, aki a mindenféle oktatás és egyéb témákban volt eddig jelen, aztán most nála is meglepődtök, hogy hát mennyi mindenbe belelóg még a keze. Úgyhogy ebből láthatjátok, vagy hallhatjátok, hogy Stuxnet lett a téma. Utálom ezt a szót. Stuxnet lesz a témánk. És megpróbálunk eléggé mélyre esni benne, hiszen ennek nem csak egy hat szintre van, vagy egy szintre van, mert ott van a politika, ott van a biztonsági rész, ott van a média, hiszen elég sok visszhangot kapott, talán ez volt az egyik leghangosabb, meg legelső ilyen nagyon hangos IT-biztonsági támadás, de ne beszéljek én erről, mert teljesen képtelen vagyok ezt összefoglalni, úgyhogy legyetek ti, aki mondja.
Hogyan szeretnétek kezdeni?
Szerintem, miután azt mondod, hogy IT-biztonság, meg információbiztonság, és ugye annyiszor előhozzák azt, hogy van ez a cyber blabla, amit mi mitolunk itt, kicsit tegyük helyre, hogy mi is a kiberbiztonság, meg az IT-biztonság között a különbség, mert szerintem ez fontos, és ugye az adásunknak az a célja, hogy kicsit ennek a kiberblablának visszaszerezzük a tekintélyét, és megpróbáljuk a tisztelt hallgatókat meggyőzni róla, hogy amiről ti beszéltek itt általában, az ugye IT-biztonság, vagy információbiztonság, hogy kicsit tágabban értelmezzük, tehát ugye alapvetően, ha a saját definíciómat publikált, peer review journalban publikált definíciómat veszem, akkor alapvetően ugye az információbiztonság és az IT-biztonság tipikusan arról szól, hogy hogyan védjük meg a saját szervezetünket, hogyan védjük meg a belső adatainkat, információinkat. Tehát tipikusan egy sokkal inkább műszakibb vagy belső szabályozással kapcsolatos tevékenység. Amiről viszont mi fogunk beszélni, az a kiberbiztonság, ami arról szól, hogy ha túlmegyünk magán a szervezeten, és azt nézzük, hogy van egy államunk, vagy van államoknak különböző kapcsolatrendszere, és ezen belül a kibertér megjelenik, megint egy kiberblabla, de ezt is fontos lesz majd egy kicsit tisztázni. Szóval megjelenik a kibertér, mint egy olyan új terület, ahol találkoznak egymással országok, akkor valójában szó sincs arról, hogy technológiákról lenne szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy a diplomaták, a katonák, a rendőrök, vagy éppen ugye azok a hackerek, akik megjelennek, ugye, és akikről beszélgetünk kicsit ködösen, hogyan is fognak viszonyulni azokhoz a rendszerekhez, amikben valamilyen behatás utána valamilyen politikai hatást fog majd kiváltani. És hogy miért fontos ez? Gyakorlatilag nézzünk körül csak az elmúlt években egy-egy hekkelésnek, mondjuk csak így próbálok a korábbi hekkés lángos adásokra visszamenni, milyen példákat hoztatok. Tehát mondjuk egy Ashley Madison hack, amit ugye egy pár adással ezelőtt fölhoztatok, annak sem csupán és kizárólag az az értelme, hogy de jó, föltörtek egy SQL adatbázis, és onnan kiszervároktak minden dolgok, hanem mondjuk az a hatás, hogy és egyébként abban az adatbázisban benne volt néhány magyar származású e-mail cím, ami egyébként hogy nem gov.hu-s végződéssel szerepelt, aminek ugye messze túlmutató hatása lehet annál, mint hogy csak meghekkeltek valakit, hiszen onnantól kezdve azt a személyt adott esetben akár zsarolni is lehetne, és hogyha gov.hu-s, tehát kormányzati dolgozóról van szó, akkor ez bizony elvezethet oda, hogy emberünk zsarolás hatására akár dolgokat is végrehajthat, hogyha nem vigyáznak rá.
Igen, hát ez egy nagy kihatás van, ez mindenképpen ennek a dolognak. Ugyebár ezt próbáljuk súlykolni, hogy ezek komoly dolgok, amikkel nem hiába nyilvánították a kibertelet hat szintérré, ahogy már megtanultuk ezt az elmúlt időben.
Nem hadszintér.
Na, egyest kaptam.
Így van, leül. Leül, én is elkövettem azzal a pekkel, hogy a kerekasztalban, amiben én ezt elmondtam nyilvánosan, pont mellettem ült Észtország volt külügyminiszter asszonya, aki a bizonyos 2007-es észtországi DDoS támadás alatt éppen Oroszországban volt Észtország nagykövete. Marian Kaljurand asszony, aki azt mondta, hogy kedves mosolyal, hogy nem hadszintér, hanem műveleti tér, ami Domain of Operation.
Á!
És de nekem ki mondta, hogy ez hadszintér?
Én ezt nekem Szenga mondta.
Ugye?
Na, én ő is leülhet. Pirul
a fülhallgatójával.
És még az sem mindegy, hogy a negyedik vagy az ötödik, mert ugye általában fixed domainnek, tehát ötödik műveleti térnek szoktuk nevezni, földvíz, levegő, világűr után ugye a kibertér, csak hogy ez az amerikai terminológia, mert a NATO-ban csak négy van, hogy ott nincsen világűr.
Á!
Fölöttünk nincs világűr.
Fölöttünk nincs világűr.
Hát illetve ugye a NATO űrműveleteket nem végez.
Jelenleg még így van.
Na, akkor szerintem kezdjük, úgy nagyon sok, egyébként mikor volt pontosan ez a Stuxnet-es téma, tehát hogy időben behatároljuk a sztorinkat, amiket mindjárt fel fogunk vázolni.
Ez 2010, 2009, 2010, 2011, amikor csúcsra járt ez a sztori. De szerintem úgy egyeztünk meg, hogy kicsit egy hátrébről indítunk.
Szerintem azért helyezzük azt, hogy hol van, tehát 2009-10-es évek, tehát nem 1970-ben, vagy nem tavaly. De ennek biztos, hogy volt előzménye, meg hatás, ami ezt kiváltott.
Azt majd elmeséljük, de szerintem a Stuxnet-re érdemes legalább egy ilyen fél percben, hogy mi volt ez az egész. Tehát ugye adott Irán ugye, mint éppen akkoriban a gonosz tengelyébe tartozó egyik állam, Észak-Korea, Irán, ki volt a harmadik? Afganisztán? Nem, ki volt a harmadik szőr? Irak? Nem, Irán. Mindegy. Ezt elfelejtettük. Szóval volt a gonosz tengelye, ebben Irán éppen atombombát készül készíteni, melyet ott ugye azon a környéken, ahol van néhány atomhatalom, csak hogy körbelüljük ugye Kína, Pakisztán, Észak-Korea, illetve India, plusz ugye nem beismert módon Izrael is, ez nyilvánvalóan tudna problémákat okozni azon a környéken, és a nemzetközi közösség élén ugye az amerikaiakkal és Izrael, akiknek nem érdeke az, hogy betolják őket a tengerbe, megpróbálják ezt valamilyen módon megakadályozni. Maga a Stuxnet támadás ugye arról szól, hogy Natanzban Irán egyik urándúsító telepén uránt dúsítanak, egyre jobban dúsítják, és egyre közelebb kerülnek ahhoz az állapothoz, hogy létrejön annyi nukleáris hasadóanyag, amiből nukleáris fegyvert lehet generálni. Itt sajnos már egyéb megoldás ilyen valamit ki kell találni, és hát azt veszik észre a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél dolgozó külsősök, illetve hát egyre több elemző is, hogy ez az atom, vagy a urándúsítás ez nem olyan ütemben halad, mint kéne. Majd kiderül, hogy ez azért van, mert az urándúsításra használt centrifugák, ami konkrétan ugye tényleg úgy működnek, centrifugák, tehát pörögnek, mint az állat, ezek olyan gyorsabban mennek tönkre, mint ahogy az indokolt lenne. Aztán a világ hirtelen nem annyira hirtelen, hanem kiszivárgó hírekből értesül arról, hogy ezek az uráncentrifugák ezek nem véletlenül mennek tönkre, hanem valamilyen kártékony kód pusztított, azaz valami kártékony kódot behatással van azokra az ipari rendszerekre, aminek a hatására az uráncentrifugáknak az élettartama ez sokkal-sokkal rövidebb, mint amennyi kéne. És nyilvánvalóan, miután ezek embargós termékek, nem triviális ezeket pótolni. Hát ez a kártékony kód a Stuxnet, és erről fogunk beszélni, mert egy csomó érdekesség van, mind műszaki, mind pedig egyéb vonulaton, hogy is került ez oda, és gyakorlatilag azért fontos ez a kiberhadviselés szempontjából, mert az első olyan, talán nevezhetjük kiberfegyvernek, de hogyha lesz a 3 órában erre idő, akkor kitérünk arra, hogy mi is a kiberfegyver valójában, és mi nem az. De mondjuk úgy, hogy leegyszerűsítve így a beszélgetés elején, aki ez az első kiberfegyver, amiről mi tudomást szerzünk, mi mint közvélemény, és hogy mekkora hatása volt. Hát akkor a hatása volt, hogy ez a támadás vezetett el az a 8 hatalmi megállapodáshoz, ami után Irán fölhagyott a nukleáris programjával, amit utána ugye a tavalyi évben mélytudású Donald Trump elnök mondott fel, ezzel újra útjára indítva ezt az atomprogramot, ki tudja, hogy milyen hatással a közeljövőben abban a régióban.
Kicsit még a világpolitikai részéhez visszogorva ez. Irán 2003-ban ismert el először egyet, és van aktív atomprogramja. Ugye ez nem feltétlen jelentene fenyegetés, hiszen van békés célú atomprogram is.
De... Sőt, a dúsítás ez történhet úgy is, hogy ebből energiát nyersz ki, és nem feltétlen
koncentráltan. Nem feltétlen fegyvert akarsz előállítani. De hát nyilvánvalóan, amikor ez publikussá vált, akkor Izrael, mint a ő saját magát érezte, nyilván nem alaptalanul leginkább fenyegetve a térségben, hiszen az izrael-iráni kapcsolatok finoman szólva nem voltak sohasem rózsásak, és nagyjából azóta, vagy akkor elindult egy ilyen agyalás, Izrael, amerikai és szövetséges államok között, hogy végülis hogyan lehetne ezt blokkolni. És hát az első válasz nyilván egy ilyen konzervatívabb katonai vezetés részéről, ugye az volt, hogy bombázzuk szét az egészet, ami azért egy elég hardcore beavatkozás lenne ebbe a témába, illetve volt egy olyan probléma, hogy hát ezek a dúsítási folyamatok, vagy ezek az egységek, ahogy Csaba is említette, Natanz, van még egy másik helyszínünk, ez a Qom, ahol ez a két ilyen főiráni telephely van. Ezek 8 méterrel a föld alatt vannak, egy ilyen 2,5 méteres betonfödémmel ellátva, és így tovább. Szóval kvázi ilyen bunkerekbe folyt ez a sztori, és ennek voltam ugye az egyik eredménye, hogy egy-két év alatt az amerikaiak kifejlesztettek egy ilyen 13,6 tonnás bunkerromboló bombát, amikor az elején tagadták, hogy mi lenne a cél, de aztán végül egyértelmű volt, hogy azért, hogyha úgy van, akkor ezeket az iráni létesítményeket így
fölbe tudják döngölni, fölött, még mélyebbre
tudják döngölni.
Igen, nem tévedek, ez a minden bombák anyja fedőnéven futó kis bunkerromboló, és egyébként, hogy mennyire ott volt a gondolatban a bombázással, azaz rombolással oldjuk meg a dolgot. Ugye 1981-ben, egész pontosan június 7-én Izraelnek már volt egy kis kalandja nukleáris létesítmény lebombázásával, ez volt az Operation Opera, amikor Irakban tolták le a földbe gyakorlatilag az ottani nukleáris programot, tehát ebben van rutinja az izraeli félnek.
Annyit tegyünk még hozzá, hogy ha jól tudom, és most mindjárt ki fogtok javítani, hogyha nem tudom jól, ugyebár ennek a történetnek a kezdő egyik szereplője, ugyebár a Bush, mert hogy akkor még ő volt,
így van.
És Obama fejezte be a történetet.
Hivatalosan 2006-ban ő indította le ezt a programot, Bush, hogy akkor csináljunk valamit a semmi tevés és a légi csapások között, találjunk valami köztes megoldást. És hát elvileg akkor indult el ez a projekt, hogy akkor végül is egy ilyen megoldása lehetne ennek a kérdésnek, de valóban végül Obama volt az, aki ezt elnöki rendelettel jóvá is hagyta, egy nem nyilvános elnöki rendelet, hogy akkor ezt a dolgot be lehet vetni. Most akkor menjünk bele a Stuxnetbe, vagy
szerintem ennyi bevezetésnek.
Igen, szerintem is.
Most már mindenki tudja, hogy körülbelül mi a Stuxnet, és akkor kezdjük el bontogatni.
Kiberműveletek, ilyesmi talán.
Így van, mert hogy előkezdődött ugye, hogy ez a semmittevés és a atomcsapás környék között valamilyen megoldást kell keresni, és hát itt jön a képben az egész kiberhadviselés nevű történet, kiberblabla újra. És miért is fontos ez a kiber valójában? Eleve nem 2006-7 környékén, tehát nem Bush-sal kezdődött az egész sztori, hanem menjünk egy picivel vissza, mondjuk, ha aki hekkeléssel foglalkozik, szerintem mindenkinek a kedvenc játéka, vagy kedvenc filmjei közé tartozik, ugye a Háborús játékok című 1984-es igen kiváló film, amiben már ugye hekkelgetnek, és szerintem aki azt a filmet megnéz, az nagyjából érti, hogy az egész amerikai hadsereg, illetve a haderő hogyan vált a klasszikus, eresszük neki a tankokat a fieldnek, ből egy úgynevezett network-centric, tehát hálózatközpontú hadsereg. 1991-ben, amikor ugye az első iraki háború kitört, és vagyunk itt azért ebben a szobában sajnos egy páran, akik még emlékeznek rá, amikor a CNN elkezdte élőben közvetíteni Bagdad bombázását, és nem véletlenül közvetítette Bagdad bombázását, hiszen volt honnan közvetíteni, hiszen gyakorlatilag egészen addig, amíg az a robbanófej föl nem robbant, addig folyamatos online kapcsolat volt az amerikai központ között. Gyakorlatilag a legutolsó egység, sőt legutolsó katona is pontosan tudta, hogy mit kell csinálni. Adatok mentek oda, és adatok jöttek visszafele. Tehát mind a stratégiai, mind a műveleti, mind a taktikai tervezés gyakorlatilag a legkisebb egységig számítógéppel és hálózati kapcsolatokkal kapcsolatokon keresztül történt. Ez egy olyan szintű előnyt biztosított az Amerikai Egyesült Államok hadseregének, amivel biztosította hát legalább 30 évre, ha nem 40-re, ugye azt az elsőbségét a világon, amit még most is látunk. Erre nyilvánvalóan dacára annak, hogy 91, tehát ugye a Szovjetunió felbomlása után vagyunk, de valahogy nyilvánvalóan reagálnia kellett a többi nagyhatalomnak is. És reagáltak is. Tehát az első kínai kibertámadások 97-89 a Titan Rain, nem emlékszem pontosan mikor volt.
Moonlight Maze,
így van. Ezek arról szóltak, hogy kínaiak hekkelgetnek be amerikai hadi beszállítókhoz, és kezdik el ellopogatni ugye azokat a titkokat, amiből utána most az F-35-ös vadászgép jött létre. Illetve ugye az oroszoknál is lehet látni, hogy ők már a 80-as években pontosan és tisztán tudták azt, hogy ez mekkora fölényt jelent, ez a hálózatos, de mekkora fölényt jelent az amerikaiaknak. Lásd még ugye vonatkozó James Bond film, ahol szintén ugye ott megjelenik a hacker a szovjet bázis, bocsánat, akkor már orosz bázison. Tehát megpróbálták ők is ugye fölépíteni ennek valahogy az ellensúlyozását, csak hát a nagyhatalom felbomlása nem sokat segített. Tehát a 90-es évek komplett kiestek nekik, mint egyes rockstároknak, ugye vannak évtizedek, amik eltűnnek. De nem annyira, hiszen például 1998-ban foglalkozott először az ENSZ-ben valaki azzal a kérdéssel, hogy a számítógépes hálózatok elleni támadások milyen nemzetközi jogi hatásokkal, milyen nemzetközi biztonságpolitikai hatásokkal járhatnak, és ezek pont az oroszok voltak, tehát Oroszország ENSZ nagykövete volt, aki ezt előhozta.
Igen, ez a szenzációsabb úgy. Én is, hogy készültem az adásra, hogy 98 az oroszok dobták be ezt a kérdést, és az amerikaiak végig vétóztak.
Igen.
Így van. Sőt, az ENSZ gyakorlatilag a komplett 2000-es években azzal foglalkozott, hogy valamilyen módon keretet szabjon enne a kibertérben történő cselekvéseknek, és ez az ENSZ, hát nem az a gyors szervezet nyilvánvalóan, és nehezen is haladtak előre, mert rengeteg kompromisszumot kellett hozni, de ezt a 2007-es észtországi kibertámadás azért jelentősen meggyorsította. Úgynevezett GGE-ket, GGE, hogyha valaki szeretné ezt így rákeresni, ezek a Group of Governmental Experts nevű csoportokat hoztak létre, és ezek olyan komoly eredményeket értek el, mint például 2010-ben együttműködés szorgalmazott a tagállamok, a privát szektor és a civil társadalom között, 2012-13-ban a közgyűlés a 66/24-es számú határozatával újra létrehozza a mandátumokat, stb. De a legfontosabb eredmény ezeknek a GG-knek az, hogy az országok, akik az ENSZ-ben vannak, együttesen meghatározták, vagy szerintem legfontosabb volt még egy pár eredmény, meghatározták azt, hogy minden olyan nemzetközi jogi aktus, ami a fizikai világban érvényes, az érvényes a kibertérben is. Tehát innentől kezdve, és a Stuxnetet ez segít egy kicsit keretbe helyezni, ami a Stuxnet környékén, tehát egy kibertámadás környékén történik, arra pontosan ugyanazok a jogi aktusok érvényesek, mint a valódi világban, és nem véletlen, hogy amikor itt picit poénkodunk nyilván azzal, hogy ja, majd persze egy hekkelés után Amerika visszaküld majd egy irányított robotrakétát, az nem hülyeség, mert hogy egyébként jogilag megvan erre a lehetősége. Mint hogy a Stuxnetet is tulajdonképpen az helyezte jogi keretbe, hogy Irán ellen akkor már volt egy csomó olyan ENSZ határozat, ami az atomprogram, nukleáris programja miatt embargókat, megszorításokat, büntetéseket helyezett kilátásba az ország ellen. Tehát innentől kezdve a Stuxnet bevetése, elrendelése és bevetése voltak éppen a nemzetközi jogi keretrendszerbe maximálisan belefért. És hogy miért fontos ez? Nyilvánvalóan azért, mert innentől kezdve Iránnak hát véges válaszai voltak arra, hogy milyen választ ad. Mert egyébként nyugodtan adhatott volna olyan választ, hogy az önvédelem jogán egyébként mondjuk neki megy Izraelnek, ami onnantól kezdve felrobbantja az egész régiót.
Hát vagy nem csak azt a régiót.
Így van.
Kicsit tovább véve itt akkor a jogi részével kicsit foglalkozzunk már. Amennyire szárazó hangzik, szerintem annyira érdekes is egyben. Ugye egy az, hogy amilyen katonai szempontból érdekes nekünk, az már a sokszor emlegetett NATO, ez ugye a 40-es adásban ki lett tárgyalva teljesen, de azért mégis két évszám, hogy akkor helyre tegyük, hogy nem új hadszín, de műveleti térré, ugye 2016 óta tekinti a NATO kivetetben. Most azért ez nagyon szőrszehasogatás, mert ha a helyzet van, akkor a katonai vezetés hadszíntérét nyilváníthatja abban az esetben ugye azt a műveleti teret.
Viszont műveleti, ugye a hadszíntér valamilyen fegyveres hatásaira beavatkozást is jelent. Viszont, ha hírt szerzel, tehát ugye gyakorlatilag olyan céllal hackkelsz, hogy abból információ jöjjön ki, az még csak művelet.
Csak műveleti tér, így van.
Itt egy törött üveg intézzétek el, srácok.
Nem, én inkább az ész politikusra reagáltam, mint a Csabára, tudod.
Ja, persze.
Don't kill the messenger.
Ezt úgy képzeljétek el, van egy igen kiváló konferencia Tallinnban, a SciCon nevű konferencia, ahol az elmúlt években volt szerencsém részt venni, és a jogi szekció az külön izgalmas, amikor beülsz...
Ezt nehezen tudom elhinni.
De komolyan, beülsz mérnökként, tehát like me,
igen.
És akkor végighallgatott a nemzetközi jogászok azon vitatkoznak, hogy mondjuk a Vörös Keresztnek milyen tevékenységei lehetnek kibertámadás esetén. És hogy végig gondolod, hogy amúgy nem hülyeség, mert...
Hát nem, ők is tudnak pecselni, csak ugye másképp.
Így van, meg ugye a triázsot is egy ismert fogalom. Hogyha valakit érdekel, keresen rá a SciCon YouTube csatornájára, és mindenképpen nézze végig a jogi szekciókat. Ígérem, tök izgalmas lesz.
Hát jó, majd belinkeljük a show notes-ba.
Hát amúgy én pont...
Annyira tudtam.
Hol
már erről beszélünk.
Igen, pont a legutóbbi Psychonnak az ilyen Proceedings könyvét kicsit átnéztem, miatt készültem, meg volt szintén a Tallinni Kiválósági Központnak egy tanulmánya, hogy a nemzetközi humanitárius joggal hogyan lehet összeegyeztetni a kibertérben történő incidenseket. Ugye a nemzetközi humanitárius jog hivatott szabályozni a fegyveres konfliktusokban során tanúsított magatartás, hogy hogyan kell bánni a sebesültekkel, hadifoglyokkal, milyen típusú fegyvereket lehet bevetni, milyeneket nem lehet bevetni, és így tovább.
És ezek esetén bekötözi a kezét, mennyi hüvelygyulladása van?
Ennyire nem szabályozták le.
Mint sebesült?
Ennyire nem szabályozták le, de hoztam...
Bocsánat, de hogy nem. Hát le van írva a Tallinn Manual 2.0 a jogi ajánlásban.
Azt akarom mondani.
Hogy a hacker mikor minősül katonának, és mikor nem.
Igen, mert a Tallinn Manual-t is átnézte. És ugye a 2.0, ez most már a 2017-es kiadás, az ugye 154 ilyen rule-t tartalmaz, hogy mit, hogyan kéne alkalmazni a kibertérben, és ott két definíciót hoztam onnan, az egyik, és akkor most kicsit mindenbe belecsapunk, az a kiberfegyvernek a definíciója, és ott azt írja a kiberfegyverre, a hadviselés kibereszközei, amelyek jellegüknél az alkalmazás módjából vagy tervezett módjából adódóan képesek halál vagy sérülés okozására, vagy tárgyakban olyan károkozásra, illetve azok megsemmisítésére, ami elegendő a kiberműveletek támadásként való értelmezéséhez.
Hát egy floppy lemez.
És hogy mennyire nem hülyeség, ugye, NotPetya. A NotPetyánál nagyon komoly jogi elemzéseket lehetett olvasni. Michael N. Schmidt professzor írásait ajánlom a nemzetközi joggal foglalkozók számára, arról, hogy mondjuk a NotPetya kiberfegyver volt-e, vagy pedig sem, hiszen ugye a NotPetya egyébként megfertőzött olyan kritikus infrastruktúrákat is, mint mondjuk a repülőtér, illetve
hát
más...
Meg kórházak, ugye? Nem?
Az a WannaCry volt.
NotPetyánál nem volt ilyen?
NotPetyánál szerintem kórház, vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy kórház lett volna, de ugye a WannaCry hasonló módszerrel. Akkor jó, NotPetyát befejezem, tehát ugye ott is arra jutottak, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve, hogyha az ukrán kormányzat nagyon akarná bizonygatni, hogy mondjuk a NotPetya miatt meghaltak emberek, az kiberfegyver, mint ahogy a WannaCry, és kösz, hogy bedobtad a WannaCry kedvenc példám erre, ugye ott a WannaCry a brit egészségügyi szolgáltató rendszert fertőzte meg. Hogyha a brit kormány egyébként nagyon szerette volna feszegetni azt, hogy kimutatja azt, hogy hányan haltak meg többen, amiatt mondjuk abban azon a bizonyos pénteki napon, mint szokásosan, akkor a WannaCry-t elkönyvelhette volna adott esetben kiberfegyvernek, tehát a nemzetközi jog alapján nyugodtan megtámadhatta volna Észak-Koreát, aki ugye a WannaCry mögött áll.
Így van. Én most provokatív leszek egy pillanatra, mert az előbb, mert pont felolvastad a kiberfegyvernek a definícióját az ő könyvükben. Ugyebár, ha jól tudom, akkor ugyebár most volt a Cambridge Analytica sztori. És ugyebár itt szintén egyszerűen csak a social médiát használták, illetve a Facebooknak a platformját használták erre, és ezt kihasználták a tömegeknek a manipulációjára, illetve befolyásolására, és ha jól tudom, ezt is kiberfegyverként kategorizálták be így a történet végén. Bár nem tudom, mi a hivatalos most, ugyebár most ez még egy aktív történet jelenleg, félig meddig, de hogy ugyebár itt nem egy konkrét dolog történt, itt nem sérül se ember, se fizikai eszköz, mondjuk egy ország, egy népesség sérült, hogyha azt veszük, illetve azt
arra... Most fizikailag nem sérült, de mondjuk érdekei mindenképp sérültek, gondolom az itt nem számít feltétlenül, viszont lehet, hogy mondjuk a társadalma sérült ilyen szempontból.
De az úgy válaszolj most erre, hogy ezt én szeretném majd egyszer még valamikor majd külön kibontani, nem feltétlenül a mai adásban.
Hát
hogy csak mi gondolatébresztőt dobtam be, hogy ezt így, ti is így hallottátok, vagy ez hogy...
A nemzetközi jog alapján, ugye minden, és itt most én mérnökként újra elnézést kérek minden jogász hallgatótól, ha van ilyen, kérdőjel.
Állítólag van.
Oké, majd ők kijavítanak, a nemzetközi jogban is járatosak. Szóval a lényeg az, hogy ugye minden országnak megvan az önvédelemhez való joga, ami azt jelenti, hogyha egy másik ország egyébként olyan cselekedetet hajt végre, ami befolyásolja, hatással van az adott ország működésére, mint például a Cambridge Analytica egyébként hatással volt, akkor érvényesítheti az önvédelemhez való jogát. Csak hogy a Cambridge Analytica-t nem idegen ország és nem idegen állam használta. Tehát innentől kezdve most kérdéses, hogy ez a fegyver kategóriában mehet, ezt valahol inkább az FBI és nem pedig a CIA környékén kéne ennek a feloldását keresni. Viszont mondjuk az orosz beavatkozás az a troll farmok, ugye a Szentpétervári Internet Research Company és társai. Azért viszont nagyon komolyan feszegették azt a kérdést, hogy az idegen ország beavatkozott az amerikai jogrendbe. És amit szintén előhoztatok itt egy pár adással korábban, hogy jaj, hát az amerikaiak hekkelik mondjuk az orosz villamosenergetika szolgáltatókat. Valóban nem most kezdték el, csak most kezdtek el róla beszélni. Miért? Elrettentés. Tehát pontosan ez egy válaszadás arra vonatkozóan, arra a bizonyos amerikai elnök választási behatásra. Ezt nevezik, ugye az elrettentés egy fontos fogalom ebben a szakmában, amikor nem csak csináljuk, tehát nem csak silent operation van, hanem kimondottan beszélünk is róla, méghozzá nagy nyilvánosság előtt beszélünk róla, mondjuk politikusoknak a szájába adjuk ezt az egészet, hogy nagyobb nyomatéka legyen. A másik pedig fontos dolog az attribúció, az attributionnek a kérdése, amikor nem csak utalgatok rá, vagy nem csak ilyen independent researcherek mondják, hogy ez Észak-Korea volt, hanem kimondottan az adott ország, vagy országok külügyminisztériumi nevesítik Oroszországot, Észak-Koreát a támadás mögött. Bizonyítékunk több van arra, mint amikor egy biztonsági cég mondja. Nyilvánvalóan egyébként igen, mert hogy ott vannak a hírszerzési információk és a titkos információk, de ugye nagyon fontos, hogy az a bizonyos füstölgő pisztolycső az nem lesz a kezünkben. Nem lesz a kezünkben? Ó, dehogy nem. Hiszen, hogy nem, ugye miután Oroszország kicsit ott elkezdett csibészkedni a kibertérben, valahogy mindig elő-elő kerültek olyan bizonyítékok Oroszországból, hogy ja, a holland hírszerzésnek hogy nem éppen sikerült behekkelnie mondjuk Moszkva külsőn az ottani FSB-s hacker központba is folyamatosan hónapokon keresztül nézték, hogy a kamerában, hogy mi van. Miért került ez napvilágra? Nyilván elrettentés miatt, illetve nyilván az attribúció fontossága miatt. Vagy ugye a... nem tudom, hogy szerítetek a teát, én polóniummal, tehát miután ugye az a kis mérgezéses sztori ott Londonban megtörtént, hogy nem valahogy előkerült a két kivégzést végző FSB-s ügynöknek a teljes életútja onnantól kezdve, hogy felvételt nyertek a megfelelő katonai akadémiára. Tehát ezek mind-mind részei a kiber téri műveleteknek, és ezért is más a kiber hadviselés, mint egy közönséges kiberbűnözés, mert sokkal részletesebb, sokkal kiterjedtebb dolgokról beszélünk, hírszerzéssel, katonai műveletekkel, mindennel együtt.
Igen, ilyen szempontból, ha még jobban meg akarjuk kavarni a hallgatókat ilyen definíciós szempontból, azt is lehet mondani, hogy ezek már ugye információs műveletek, ami bizonyos szempontból egy nagyobb halmaz, aminek része a kiberhadviselés. Tehát, hogy az információs műveletek, ez például hozzátartoznak az ilyen különböző dezinformációs kampányok, és így tovább. Visszakanyarodnak egy pillanatra a jogra, amúgy ez az a kérdés, így a nemzetközi jog, meg ennek a kibertérnek a kapcsolata, ami rengeteg kérdésen lehet lamentálni. Egy érdekességet kiírtam magamnak ebből a tanulmányból, ami azt boncolgatja.
Oldalban.
Hogy a humanitárius jog ugye tiltja a unnecessary indokolatlan fájdalom okozás. Szóval, hogy végezd ki az ellenségedet, de hogy ne szenvedjen túlságosan is. Most ezt nagyon, de szerintem ez a arányosság elve talán, vagy valami ilyesmi, de hogy az a lényeg, hogy ez tiltja, szóval nem szabad, hogy sokat szenvedjen az ellen, és hogy akkor erre vetették fel pont ebbe a Tallinn ilyen expert groupba, hogy mi van akkor, hogyha a szemben álló katonának ilyen internetre csatlakozó pacemakere van, beépített defibrillátorral például, és hogy nem azt csináljuk, hogy ezt az egészet egyszerűen lelőjük, és a katona meghal, hanem például ezzel a defibrillátor elkezdünk impulzusokat tolni, szóval, hogy szenved.
Szétszivatjuk
bele, és hát ilyen nagyon, nagyon komolyan szenved a halál előtt, és hogy ez például egy olyan példa, hogy ez bizony elvileg már sérteni a nemzetközi humanitárius jogot.
Pont úgy szenvedem, mint a Stuxnet esetében az iráni atomcentrifugák, vagy uráncentrifugák, amik ugyanúgy kaptak impulzusokat, és ettől haltak meg szépen lassan.
Igen, meg a technikusok, akik szegények fogalmuk sem volt, hogy mi történik.
Azért nem lettem volna Iránban az ember, aki elmagyarázza a főnöknek, hogy kell egy új centrifuga, már megint gajra ment.
De az megvan ugye, hogy sokat segített a támadás kivitelezésében, hogy Mahmud Ahmed egy köszönöm szépen. Iráni elnök, ugye miután hatalomra került, demonstratívan meglátogatta a Natanzi erőművet, amivel remek fényképek kerültek ki a nemzetközi sajtóba, hogy ott a centrifugák mellett van még némi Windows képernyőt is föl lehet fedezni ugye a fényképeken. Tehát valószínűleg az izraeli-amerikai joint group törzsölgette a kezét, hogy akkor visszajelzést kaptak, hogy jó környezetbe fogják eldobni majd ezt a kártékony kódot. És megint ugye hírszerzés, osint, open source intelligence, ugye a nyílt forrású hírszerzés fontossága.
Bedobtad, hogy a kiberfegyvere.
Igen.
Csaba válaszolt fél órában, én annyit mondok, hogy szerintem nem.
Mármint, de... hogy a izére gondolsz, a Cambridge Analytica, illetve a social platform.
Igen, csak azért térek vissza a kiberfegyvere pillanatra, mert még hoztam egy 2011-est, szóval egy viszonylag régebbi definíciót a kiberfegyvere, csak hogy igazából azt akarom érzékeltetni, hogy ott mennyire szűke volt még a scope. Az azt mondja, hogy olyan eszköz vagy számítógépes parancsor, amelynek célja, hogy jogellenesen kárt okozzon egy olyan rendszerben, amely kritikus infrastruktúraként üzemel, vagy amelynek információ adatai és programjai, vagy az abban foglaltak, illetve az arra vonatkozó információk fontosak. Célja lehet, hogy elősegítse a fent felsoroltak működésnek teljes vagy részleges akadályozását, illetve működési folyamatainak módosítását. Magyarán itt még a kiberfegyver abszolút arról szólt, hogy ez kritikus infrastruktúrák ellen alkalmazzák. Ma már azt gondolom, hogy látjuk, hogy nem feltétlen kell kritikus infrastruktúrának lenned ahhoz, hogy célkeresztbe kerülj egy ilyen fegyver esetében.
Egyébként Béla ugye egy pár adással ezelőtt, mert én végighallgattam, jelentem, készültem.
Köszönöm szépen.
Élcelődtél azon, hogy milyen az, amikor a kiberkatona kiveszi a kiberfegyvert engedélyek után meg mindennel.
Na most megkapod.
Bizony. Hát egyrészt nem hülyeség, tehát ugye ha nem is halkához, mint ahogy említetted, hanem mondjuk más lőfegyvertípust használnak az amerikai hadseregben, de nem véletlen, ezek ilyen tényleg ártó dolgok, amikkel nagyon könnyen lehet visszaélni. És hát a kiberkatonát ugye úgy festetted le, hogy a zokniszandálos csávó, aki majd tereptarkában jön és kiszedi. Na most egyrészt meg kell védenem a kiberkatonáknak a becsületét, ugyanis nekem volt szerencsém ott Tallinnban ezen a konferencián egy úszómedencébe kerülni a West Point Akadémia kiberkadétjaival, és hát a te barna tested az sehol nincsen ahhoz, mint...
Igen.
Nekem előttem van még mindig az, hogy a szandálói zokni is, de terepmintás pendrive van.
Szóval azt tudni kell, hogy a kiberkatona, azaz a katona maga, aki ebben a kiber hadviselésben, a hadseregben szolgál, az rendes katonai kiképzésen átment valaki, ami nem könnyű egyébként. És vannak erről is remek publikációk, az amerikai hadvezetés környékéről publikálták, hogy ugye a kiber csapatok azok egészen máshogy működnek, mint mondjuk azok, akik kint vannak a fizikai terepen, egészen máshogy kell őket vezetni, de ők ettől még katonák. Viszont itt ugye a mi szempontunkban, a Stuxnet szempontjából fontos, hogy a US Cyber Command és az NSA az ugye egy közös parancsnokság alatt van. Tehát míg mi US Cyber Command-ről és katonai képességekről beszélünk, egyébként beszélünk nagyjából 10 000 emberről, tehát ez az amerikai hadsereg 0,4%-a, csak hogy tudjátok, és ebből 1200-an vannak, akik effektív offenzív műveleteket hajtanak végre, tehát hackerek. Emellett ott van a teljes NSA kapacitás, tokkal vonulva mindennel, amiről csak egy érdekes szám, ezt is egy konferencián hallottam, hogy ugye az NSA-nek a feladata többek között a kriptoalgoritmusok elkészítése és feltörése. Tehát míg 3000-en foglalkoznak azzal, hogy kriptoalgoritmusokat törjenek föl, 30-an foglalkoznak azzal, hogy ezeket létrehozzák. Ez 3000 ember, tehát, és ez csak a kriptó.
És ez a top, tehát hogy a topja, tehát hogy ők nem úgy rekrutálnak, hogy majd valaki jön, és akkor ügyes, és felvesszük, hanem a legjobbak közül a legjobbakat.
Na várja, ezek voltak az amerikaiak.
Várj egy pillanat, még csak annyit, ez még csak rá akarok csatlakozni.
Van ilyen jogász is köztünk.
Van jogász.
Én nem vagyok jogász, mert sok hallgató azt hisz, hogy jogász. De nem vagyok jogász.
Nem biztos, hogy joga vagy. Na mondja, na toljad.
Hogy ugye Csaba említette, hogy az elején nekem, mikor ugye 2009-ben hozták létre ezt a US Cyber Command-et, és pontosan ugye Csaba is mondja, hogy a US Cyber Command parancsnoka az ugyanaz a személy, aki az NSA-nek is a vezetője és parancsnoka, és hogy nekem ez később vált világossá, hogy tulajdonképpen arról van szó, ez nagyon jól megvan oldva milyen jogi szempontból is, hogy Csaba is mondta, hogy az NSA-nél írják a kódot és törik a kódot, és a Cyber Command ez, akinek van felhatalmazása arra, hogy támadást indítson. Szóval nagyon ügyesen össze van kötve ez a két szervezet ilyen szempontból, és pontosan a Cyber Command rendesen katonák egyenruhában ülnek ott, mert valóban sokan azt hihetik, vagy talán a filmekben is ugye ez van, hogy a kiberkatonák az, amikor oda jön a hackerhez az ötvenes ember, hogy a hazának szüksége van rád, és akkor tényleg a geek srácot behúzzák a buliba. Biztos, hogy van ilyen is, Szóval biztos, hogy alkalmaznak ilyen embereket, kontraktorként, vagy bárhogy. De amikor kiberkatonákról beszélünk, akkor pontosan alapkiképzésen, katonai kiképzésen átesett emberekről beszélünk, akik ezen a szakterületre specializálódnak, és ilyen irányba mennek tovább.
Nem véletlen, mert hogyha belegondolsz, azért, aki szellemi munkát végez, és ilyen adja rendelkezik, hogy képes, annak kell egy fizikai letehelés, vagy képzés, vagy kiképzés ahhoz, hogy ezt tudja kezelni. Tehát, hogy ebben benne van a logika, és ahogy a Unit 82.00-nál beszéltünk.
Ezt majd tőlük szeretném hallani.
Bocs.
Tehát most nem te vagy a izé.
Szóval az amerikaiaknál azért a hetero férfiként is egy picit úgy ledöbbentem, hogy milyen fizikummal rendelkeznek ezek a srácok. De a másik fontos, hogy miért katonák. Ugye az amerikaiak, meg úgy nagyjából mindenki, aki normális hadsereget csinál, normális hadsereget, mert ugye nagy hadsereg fegyverkezik is, hadsereg öltözködik, és most nem akarok utalni a Magyar Honvédség új egyenruhájára. Szóval ugye joint operation-ekben gondolkodnak. Azaz, ez azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy tisztán kiberművelet, hanem összhaderőnemi műveletek vannak. Ami azt jelenti, hogy a kiberművelet támogat valamilyen más műveletet, egy szárazföldi, tengeri, légi, bármilyen műveletet, és ezt így egységben kell gondolni. Ezt katonai képzettség, végzettség, katonai gondolkodás, katonai kiképzés nélkül nem lehet megcsinálni.
Meg most nincs kedvem, mert éppen nem tudom, Street Fighter-eztem otthon, nem jövök be. De ilyen nincs.
Jó, de várj, azért álljon meg egy pillanatot, de azért mondasz Csaba, hogy nem mosolyodtál el azért egy picit, amikor lefestettem neked a kiberkatonát a kiberfegyverrel. Azért...
De. Nagyon tetszett az ott a reménykedtem, hogy egyszer majd el tudom mondani, meg tudom védeni a kiberkatonákat.
Ne, előttem nem kell megvédeni egyébként, mert én tudom, hogy micsoda dolgok vannak itt mögötte. Tehát, jó, nem annyira, mint te, de nyilván vagy, hogy itt azért nem kismiskák vannak, tehát azért mindenki előtt, de vicces kép volt. Na.
Így van, de akit érdekel, az nyugodtan nézzen körül, létrejött ugye január 1-től Magyarországon, a Magyar Honvédségben. A kiberszemlélőség van, ami azt jelenti, hogy van egy kiberszemlélőnk, professzor dr. Kovács László dandártábornok úr vezetésével. Éppen mostanában állítják föl, illetve rekrutálnak kiberkatonákat a Magyar Honvédségbe is. Szentendrén az Altiszti Akadémián lehet ezt megtanulni, úgyhogy irány az első toborzóiroda is, tessék felszerelni kiberkatonának.
És a kiberszemlélő az mit csinál? Tehát nézelődik?
Ő is mindig ezt szokta mondani, hogy igen, nézelődik. Az ő feladata alapvetően a következő 30-40 évre a vonatkozó fegyverme stratégiájának szükségleteinek a kialakítása.
Aha, jól hangzik. És most nem szeretnék a hogyan szidjuk a Magyar Honvédséget.
De ne, én ebből teljesen kimaradok ebből a dologban.
De érdekelne mindenképp, hogy ez tényleg tud-e hatékonyan, és hogy ez képes-e fel.
Muszáj, mert elvárás tőlünk, illetve ugye a világ is kikényszeríti, hogy ha már...
Csaba, hogy Szenga elvárják.
Nem mi, rosszabban NATO, illetve Donald Trump személy szerint.
Igen.
Úgyhogy meg hát a védelmi, tehát ugye az országunkat valahogy meg kell védeni, és a helyzet az, mint ahogy ezt végigvettük, hogy ezt a kibertérben is meg kell tenni. Illetve hát a NATO résztvevőiként valószínűleg olcsóbb egyébként kiberképességeket építeni, mint hogyha a magyar tengerjárót kezdenénk el valahogy itt a Dunán fölépíteni.
és levinni a tengerig.
Ja, hát egyébként gondolj csak vissza a pendrive-os esetre, az is milyen izé volt ott is, azért mindenféle védelem kell, meg minden. Na, de térjünk vissza a Stuxnethez, mit szóltok hozzá, srácok? És ugye az előbb elkezdtük vájkálni az amerikai oldalon, hogy milyen szereplők voltak, ugyebár ugyanezen az oldalon maradva, de egy másik szereplő, ugyebár az Izraelben is vannak mindenféle csapatok. Akarunk-e erről beszélni?
Igen, ki mondjuk a Unit 82.00-át?
Mondjuk ki, te kimondhatod.
Amúgy ezt, amikor erre készültem, akkor annyira boldog voltam, emlékszem, hogy neked ez egy veszőparipát.
Nekem ez
egy
vesző.
Vannak ezek különböző számú csoportok az észak-koreaiaknál, meg itt-ott, és igen, az izraelieknél is ez a Unit 82.00 az egyik ilyen brigád. Hát ha röviden föl kell festeni a szereplőket, akkor akik feltételezetten a Stuxnet mögött vannak, hiszen ugye a mai napig ez egy nem hivatalos bármi, hogy itt kik a szereplők, amerikai részről, ugye az NSA, meg nyilván a Cyber Command, illetve a CIA. Ő elvileg volt brit segítség, a brit Government Communication Headquarter, aki tulajdonképpen a brit NSA. És
a teát főzték.
Ők a teát főzték, és aki vitelezésben nagyon segített, ez meg nyilván az izraeli oldal, hogy a Mossad, mint titkosszolgálat, meg az a Unit 82.00 az izraeli geekeknek a...
Illetve kis érdekesség, hogy 2015-ben a Kaspersky Lab állítása szerint úgy tűnt, hogy az Equation Group, akiről szintén sokat hallhattunk, valahogy érdekes módon ugyanazokat az Zero Day támadásokat használták, mint amit a Stuxnet kihasznált nagyjából ugyanabban az időben, Tehát ki tudja, hogy a Stuxnet és a Stuxnet készítő és az Equotion között volt-e valamilyen kapcsolat?
Alusisak nélkül beszéljünk erről?
Nem.
Szerintem nem lehet.
Várjál még, szerintem az exploitokhoz már mindjárt oda jutunk, hogy pontosan mi volt ebben a Stuxnet csomagban, mert az nem, azért ez sem egy kis történet, hogy mi hát volt nem. Ott benne. Tehát hogy ez az, a Unit 8200-ról azért még mondjuk el annyit, hogy ugyebár Izraelben van a kötelező katona, hogy mondja, na ezt nem fogom tudni magyarul elmondani, mi az a kötelező katona
sorkötelezettség. Ugye az... Izraelben úgy néz ki, és gyakorlatilag a világ legjobban működő ilyen jellegű rendszere. Azt képzeljétek el, hogy amikor 15-16 évesek vagytok, ugye Izraelben sorköteles minden fiú és lány, tehát egyszer csak a suliban megjelenik majd az IDF, az Izraeli Defense Forces, tehát az izraeli hadseregnek a képviselője, és megpróbál segíteni neked abban, hogy mégis milyen irányba, melyik haderőnemhez menjél. És hogyha te olyan kis geek vagy, aki szereti tolni a játékokat, meg úgy jól érzi magát a gép előtt, akkor nagy valószínűség szerint majd az elektronikai hadviseléssel, illetve egy kiberhadviseléssel foglalkozó részlekhez fognak majd téged beutalni, ahol 3 évnyi sorkötelezettség alatt egyébként kitanod ennek az egésznek a csinyát, binyát. Mindezt úgy, hogy Izraelt azért folyamatosan tolják. Hát 2010-ben az ITBN konferencián, ha jól emlékszem, volt itt az izraeli CERT-nek a vezetője is. Az ő előadásában hangzott el ilyen brutálisan nagy szám, hogy napi szinten hány incidenst kell lekezelniük, tehát őket bántják elég keményen. Tehát ott megtanulod ennek az egésznek a csinyát, binyát, és akkor vannak különböző utak a karrieredben. Ugye az A, hogy ott maradsz hivatásosnak, és akkor csinálod, amit csinálni kell, de hogyha megnézitek, akkor alapvetően a cybersecurity az izraeli pont. Bármennyire amerikainak tűnik, ott a mögött izraeliek vannak az esetek túlnyomó többségében.
Bármilyen nagy céget megnézel, akinek valamilyen cybersecurity terméke van, rá fogsz jönni, hogy az bizony izraeli, és bizony Unit 8200-as volt a vezetője.
És nem csak security, tehát hogy bármilyen tényleg IT eszköz, ami számottevő és nagy piacvezető, annak valahol ott van a gyököre.
És ez azért van, mert miután te ugye leszereltél, vagy mielőtt elmentél volna katonának, el tudsz menni egy kiváló izraeli műszaki egyetemre, mondjuk a Ben Gurionra, ahol még ennek az egésznek az elméletet is megtanulod, utána vagy bekerülsz valami nagy állami konglomerátumba, és ott terméket fejlesztesz, vagy elkezded a kis startupodat csinálni, és megkapsz minden támogatást, ahhoz, hogy a kis startupodban mondjuk valami kibuszban ki tudja próbálni, hogy az hogy működik éles környezetben. Majd finoman és nőiesen. Szóval mindenféle megfelelő anyagi támogatást megkapsz mondjuk az Egyesült Államokban, ahhoz, hogy hittársaid segítségével, hogy ott is el tudjad mondjuk a Silicon Valley-ben indítani a vállalkozásodat, és egyébként marha jó cuccok jönnek ki belőle, ráadásul a végén.
Ezekkel dolgozunk többségében.
Így van, tehát mind a technológiai oldalon, mind pedig a sales marketing, mind pedig a pénzügyi oldalon iszonyatosan jól föl van építve az, hogy te 15 éves pattanásos középiskolásként erre a trackre állj rá, és ebből egyébként világsikert építsél.
Úgyhogy ők voltak még a másikak, tudomásom szerint. És az a vicces, egyébként bármilyen anyagot nézek, vagy hallgatok, van, amikor az egyik azt mondja, hogy az amerikaiak voltak. Akár résztvevő is, aki ebben a projektben részt vett, ugye vannak most már interjúk, meg amik most már kezdenek így felbúgyogni idővel. De én azért úgy vettem ki, hogy a Unit 8200 veszi magára egyébként a nagyobb részét ennek a dolognak. Tehát nyilván segítettek nekik, mi ahogy mondtátok, hogy ez egy globális volt, de úgy tűnik, hogy ők voltak azok, akik tolták ezt a dolgot.
Szerintem ez politikai széltől függ, hogy éppen de kiveszi magára.
Igen, valószínűleg igen.
Erre nem lehet szerintem számot mondani, mint a 40%-ban ők voltak. Azt tudni, hogy ez egy elképesztő ilyen szolgálatok közötti kooperáció volt, meg egy ilyen nemzetek közötti kooperáció volt. Most, amit mondtam, elvileg ez a 3 fő szereplő volt, mert 3 fő nemzet, de nyilván azért az amerikai, meg az izraeli állam volt a legaktívabb ebbe a sztoriba. Az, hogy a mérleg kinek az oldalára dől, az például olyan szempontból lehet érdekes, hogy például a deployment szempontjából ott például kivette ki a részét leginkább, ki volt az, aki a felderítésbe vette ki nagyon a részét, és így tovább. Ott szerintem biztos, hogy az izraeliek voltak erősebbek, mert azért nekik van nagyobb mozgásterük ott a térségben. Igen.
Van helyismeret, van, mondjuk az amerikaiak is van ott helyismeret.
Nekik ugye ezt is említettük, hogy nekik azért eléggé benne volt, tehát hogy nekik eléggé érdekük volt az, hogy ez így, hogy ez a iráni atomprogram, ez ne annyira, mert ez nagyon közel volt azért, a szívükhöz.
Igen, tehát azért és megint a kibernek, illetve hogy mennyire más ez, mint amikor csak hekkelgetek, és mennyire fontos a hírszerzés, a beépített ember fontossága. Tehát az egész az úgy kezdődött, hogy 2010 környékén ott három vagy négy iráni atomtudós robbant föl, öngyulladt vagy valami. Tehát, hogy megpróbálták ott a megfelelő szolgálatok megoldani ezt úgy, hogy kiiktatják a kulcsembereket a programból. De hát a Stuxnet és minden leírás szerint az úgy kezdődött, hogy először is egy pendrive-ot valóban be kellett tolni. Na most, aki járt már atomerőműben, tehát mondjuk Paksot meglátogatta, az gondolja végig, hogy mennyire lenne triviális dolog oda betolni mondjuk egy pendrive-ot, vagy mennyi idő után csapnák le a kezét ott ilyen körülmények között, pláne ez ugye egy szigorúan védett katonai környezet. Úgyhogy ez feltételezi azt, hogy félreértés ne essék, ez nem úgy működött, hogy és az interneten egyébként a Sodanon találtunk valami IP címet.
egy Paksot.
Igen. Hanem ott bizony valaki egy megfelelő pendrive-val bejutott. És ez is nagyon érdekes, mert egyes leírások alapján ez a bizonyos fertőzött pendrive, ez orosz szubkontraktorokon keresztül jutott be. Tehát ez azt jelenti, hogy először valahogy el kellett jutnia azok az orosz szubkontraktorokhoz, akiknél meg kellett fertőzni ezt a pendrive-ot, amit utána bedugtak. Na igen ám, de hányan tudják vajon azt, hogy mondjuk iráni létesítményeknek orosz szubkontraktorai vannak? Tehát ezek nem triviálisan hozzáférhető információk, ezek nem olyan dolgok, amiket megtalálsz az interneten. Itt egy nagyon komoly hírszerző és elemző kapacitás volt, és hogy 2006-ban indult ez a program. Azt a jó pár évet azt bizony rá kellett tolni arra, hogy ezeket a kapcsolatokat, ezeket földerítsék. Sőt, nagyon érdekes, hogy hogyan épült föl egyébként maga az urándúsító létesítmény, hiszen az egész az úgy indult, várjatok, ezt megpróbálom kifejteni, hogy Siemens PLC-kről beszélünk egyébként.
Ezt akartam, hogy Siemens tucok,
kiváló Siemens, tehát német technológia. Amit
ők
egy
is
ilyen...
részt vettek benne.
Nem, ők nem, viszont amikor ők építettek egy megfelelő hasonló létesítményt, akkor egy pakisztáni tudós volt az, aki lelépett a tervekkel, majd ő ezt értékesítette Iránnak és Észak-Koreának is. Amilyen tervekből összeállt az iráni és az észak-koreai nukleáris program is, és egyébként a Stuxnetet egyes információk alapján megpróbálták Észak-Koreában is bevetni, csak az túlságosan zár volt. Izraelnek nem voltak ott emberei, vagy valami. Tehát nem volt pendrive bedugó ember.
Elfogyott a pendrive.
A terepszínű.
Igen.
Amúgy ez megint visszavezet minket ahhoz a kérdéshez, amiről már Csaba is beszélt, meg ti is beszéltetek, hogy ugye itt ez a supply chain, tehát hogy most már sokkal egyszerűbb igazából a beszállítókat meghekkelni, és úgy az adott fő célhoz hozzáférni. És valószínűleg itt is ez történhetett. Az elején, amikor ez az egész Stuxnet kirobbant, akkor még nagyon az volt a sztori, hogy egyszerűen ott volt egy ügynök, aki bejutott és bedugta azt a pendrive-ot. Ez tipikusan azok a részek, amiket valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy pontosan, hogy zajlott, de ez a valószínűbb, hogy valamelyik beszállítót megfertőzték, és ők vitték.
Ők bevitték magukkal a dolgot véletlenül.
Csaba említette ugye ezt a tudósnak a nevét. Az is érdekes, hogy ugye hogyan tesztelték a Stuxnetet. Szóval még mindig húzzuk a hallgatók agyát, szóval még nem beszélünk magáról a
Stuxnetről.
Hogy hogyan tesztelték, mert ugye ez is érdekes, hogy csak hogy tényleg lássuk, hogy mennyire brutálisan előkészített műveletről beszélünk, szóval mennyire szerintem mai fejjel sem értjük még pontosan, hogy mekkora komoly dolog ez az egész Stuxnet téma. Ugye itt azt lehet tudni, hogy Izraelnek a Dimonában felelhető atomtelepén húztak fel egy hasonló üzemet, illetve
aminek nyilván semmi köze nincs az izraeli nukleáris fegyverhez.
Természetesen, hiszen Izrael hivatalosan nem fejleszt semmi ilyesmi.
Soha nem is tett ilyet.
Úgyhogy felhúztak egy ilyen létesítményt, és ha jól tudom, Kadhafitól szereztek ezeket az úgynevezett P1-es centrifugákat, most valószínűleg, aki jobban érte ez, mint én, lehet, hogy...
Centrifugákhoz? Elnézzük neked most kivételesen.
Amiket az iráni erőműbe is alkalmaztak. Szóval konkrétan le tudták tesztelni, hogy ezeket a... Szóval tudták modellezni real-time-ban, meg real-life-ban ezeket az infrastruktúrákat.
És visszautalva, igen, ezeket látták a fényképeken.
Igen, pontosan.
Amiket nyilvánosságra hoztak, amikor meglátogatta a főgóré a centrifugákat, illetve a dúsítót.
Igen.
Mutatva, hogy hát itt vagyunk, csináljuk a dolgot, féljetek, és egyébként itt van a centrifuga. Ilyet kéne meghekkelni.
És hogy működnek egyébként a centrifugák, mindenkinek ajánlom figyelmébe Cserháti András, a Stuxnet vírus és az iráni atomprogram című kiváló cikkét, a Nukleon című, mint mutatja, nukleáris folyóiratban. Ő egyébként a Paksi Atomerőmű ZRT kapacitásbővítési igazgatóságán dolgozott abban az időben, és most dolgozik, és ott szépen le van írva, hogy hogy működnek ezek a centrifugák magyar nyelven. De ugye kicsit ezt a centrifuga dolgot, mizériát még bővítsem, tehát a hírek alapján ráadásul a Siemens nyakig benne volt, úgyhogy nem tudott róla, mert hogy 2008-ban az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok kormányzatával közösen elemezgették a Siemens PLC-k sebezhetőségeit, és feltehetőleg az ott kiderült, tehát segítettek és adtak tesztbedet az amerikaiaknak, és feltehetőleg az ott feltárt sebezhetőségek, sérülékenységek közül nem feltétlenül tárt föl mindent az NSA a Siemens előtt, hanem beépítették magába a programba, amit utána föl tudtak használni. Úgyhogy...
Gondolkodj előre mindig egy kicsit.
Meg a másik itt az a Kaddafitól szereztük meg a... Hát gondoljunk csak bele, ugye, ez nem úgy működik, hogy fölmész az eBay-re, és akkor rendelsz 3 uráncentrifugát. Tehát ezek nagyon is speciális, ráadásul feltehetőleg nagyon is nehezen kereskedhető termékek. Tehát nem kis pénzt kellett megmozgatni annak érdekében, hogy a tesztbed létrejöhessen. Nem véletlen, hogy ezt tartják minden idők legdrágább kiber támadásának.
Jó, de mondjuk itt a másik oldalt nézve, hogyha ki is adja mondjuk a Siemens a javítást vagy a sérülékenységet hozzá, tehát most hogy pecseli? Tehát nem tudja letölteni a centrifugáról a Siemens oldaláról, mert gondolom ezt. Hát még nem volt online pecselés, tehát USB stick, ahhoz meg kell venni, de ugye ezek nem feltétlen legálisan kereskedhető termékek mondjuk az irániak számára.
Rémlik nekem egy olyan hír, de nem találtam meg a forrását, úgyhogy elnézést, ha nem így történt meg, és megcsal az emlékezetem, de úgy rémlik, hogy Dél-Afrikában tesztelték ki, hogy működik-e az egész, hogy ott konkrétan ugye a Siemenshez bejutattak egy ilyen kis patkolt pecset, amit a Siemens mérnökei tudtokon kívül vittek el Dél-Afrikába egy nagyon hasonló PLC-hez, és miután ott elkezdett települni az egész viszonylag baráti környezetben, innen tudták, hogy az, amit létrehoztak, ez működőképes.
Ez nekem új volt, de teljesen logikusnak tűnik egyébként. Az a szomorú.
Nézzük meg, hogy mi van a csomagban.
Nézzük, bontsuk ki
a csomagot. Az, hogy megtörtént a fertőzés.
Honnan jött a név először is? Tehát mit akar
azt nem adtuk neki, úgy tudom. Illetve azok a elemzők adták nekik, akik először megtalálták, én úgy tudom.
Jöttem a Symantec raktor, a Symanteknek az elemzői adták ezt.
Nem, Kaspersky. Kaspersky volt, akik Stuxnetnek nevezték el. A Siemensék, vagy a Siemensék? Symantecék találták meg először, de ők még más téven futtatták. És utána nevezték át Stuxnetre.
Na, bontsuk ki a csomagot.
Na, mi van a csomagban, Csaba? Milyen ajándékokat talál? Mindenki mondja egyet.
Rendben. Na, én kicsit azzal kezdeném, hogy hogyan működnek ezek a PLC történetek, mert szerintem kevesen ismerik közelről, sőt, még távolul is, hogy működnek az ipari termelési irányító rendszerek. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy, legalábbis én így láttam, hogy van egy Windows PC, ami...
Egy XP,
tipikusan, amitől jobbra helyezkedik el az, amit IT-nak ismerünk, tehát a klasszikus commodity informatika, majd kijön belőle egy rózsaszín kábel, és onnantól kezdve beszélünk ugye OT-ról, azaz Operational Technology-ról. Kicsit ennél tágabban. Tehát alapvetően van egy vezérlő számítógép, ezt nevezik HMI-nak, Human Machine Interface-nek, amin keresztül, tipikusan ez egy Windows-os, vagy valami ettől, tehát valami teljesen commodity operációs rendszeren futó alkalmazásról beszélünk. Ennek az alkalmazásnak alapvetően az a lényege, hogy az ipari környezetben levő szenzoroknak, beavatkozó egységeknek, PLC-knek, ugye Programmable Logical Circuit, igen, programozható logikai áramkörök, PLC.
Circuit,
igen. Tehát a program, tehát ezeknek a szenzoroknak... Control? Lehet. PLC, mindegy, PLC. Szóval, hogy ezeket a beavatkozó egységeket, ezeket fölprogramozzák, az, hogy a gép tudja, hogy valójában mit kell csinálnia. Ugye ez gyakorlatilag tejgyártástól kezdve energiatermelésen át víztisztításig gyakorlatilag bármi lehet. Ezek céleszközök, megoldások, amiknek nagyjából az a lényege, hogy kiadod neki, hogy mit csináljon, majd valamilyen módon ellenőrzöd, hogy azt jól csinálja-e, azt csinálja, amit csinálni kell, és visszajelzel a számítógépre, hogy minden rendben van-e. Ugye a konkrét esetben nem nagyon volt más dolga az uráncentrifugáknak, mint hogy egy meghatározott frekvencián valahol 1 kHz környékén pörögjenek, mert ugye az urán akkor dúsul, azaz a urán ércből akkor ezen a frekvencián válik ki egyre sűrűbben az urán, amit utána föl lehet fegyverre vagy éppen energiatermelésre használni. ennek a, ez az, amit ugye SCADA rendszernek szoktunk becézni, holott a SCADA az egy szabvány, úgyhogy valószínűleg az ICS, az Industrial Control System, ez egy megfelelő kifejezés neki. Ezeknek az ICS rendszereknek tehát ez a funkciója. Tipikusan, amikor ilyen ICS rendszereket támadnak, akkor a tudás az addig terjed, hogy van az a Windows-os számítógép, ez a bizonyos HMI, és az HMI-ig tudunk általában eljutni. Hogyan? Ugye ezeknek elvileg ergebb, tehát légréssel rendelkező hálózata nem kötött rendszereknek kéne lennie, csak hát a mérnök ember az már csak lusta, mert ilyen, és valahogy ezekre az HMI-okra mindig föltelepül valami remote desktop, egy SSH szerver, vagy valami, amivel egy kényelmesebb helyről lehet belépni. Ez egyébként nem vetett a rossz indulatú, tehát mondjuk, hogy az energiatermelés az tipikusan kim van a prérin, tehát és vannak rá viszonylag kevesen, akik ezt üzemeltetik, tehát indokolt egyébként, hogy egy országot, egy országos központból tudjunk mondjuk RDP-vel belépni ezekre a vezérlő számítógépekre. Na igen, nem csak, hogyha nem csináljuk meg rendesen ezt a hálózatot, nem védjük le rendesen a hálózatot, akkor nyilvánvalóan valahogy majd az internetre ki fognak kerülni ezek az eszközök, mondjuk a operátori számítógép kim van az interneten, operátori számítógépről lehet tovább ugrani mondjuk az HMI-okra, és lehet látni, hogy mi történik. Vagy éppen, mint ahogy Ukrajnában például láthattuk az Industroyer nevű kártékony kódnál, nem is feltétlenül kell számítógép hozzá, hiszen van valami ilyen KKV szintű router, és akkor azokat lehet megfertőzni. A lényeg az, hogy a commodity IT-nak valamilyen sebezhetőségét használjuk ki ahhoz, hogy hozzáférjünk a vezérlő számítógéphez, és a vezérlő számítógépen futó szoftvert állítsuk át úgy, hogy az által a vezérelt ipari rendszer máshogy működjön, mint ahogy működnie kéne. Lásd még, ugye szintén Ukrajna 2015-2016, a Black Energy támadás, amit még a videó is van a YouTube-on, meg lehet nézni, hogy hogyan léptek be RDP-vel egy ilyen vezérlő számítógép, és hogyan kattintgatták át mondjuk a Kelet-Ukrajnában az energiavezérlő rendszereket, hogy ott ne legyen áram. A Stuxnet esetében viszont ennél egyel tovább mentek, és ez az igazi nagy trükk a történetben, hogy nem csak magát a HMI-t, nem csak a Windows-os szoftvert hákolták meg, hanem gyakorlatilag közbe tudtak ékelődni az IT és az OT közé, tehát egy olyan kártékony kódot dolgoztak ki, ráadásul autonóm kártékony kódot dolgoztak ki, ami már a PLC-kre is hatással volt. Magyarul, tehát a HMI-n átállítottad, beállítottad, amit be kellett, azt kiküldted az OT hálózatba. Ez a Siemens Step 7 nevű industrial, tehát ipari szoftvernek nevezett szoftver megkapta a maga kis patchét, ami miatt a kapott parancsokat elnyelte, kiadta azokat, amiket ő kiadni gondolt. Ez úgy nézett ki, hogy valahogy 800 Hz és 1500 Hz között random módon váltogassa a frekvenciát, amin a centrifugák pörögnek. Emiatt ugye az életciklusa, illetve a használhatósága csökkent ezeknek a centrifugáknak, hogy tönkre mentek, mert nem erre tervezték, nem ezekre a frekvenciákra tervezték őket. Viszont a szenzor nyilván ezt jelezte, hogy ez nem úgy pörög, mint ahogy kéne neki, de a visszajövő jelet elnyelte ez a szoftver, és a képernyőre, a HMI-re pedig azt adta, hogy 1067 Hz, minden rendben van, semmi probléma.
Ez volt a nagy, ez volt az egyik nagy csavar, hogy tényleg így ránéztek a mérnökök a dologra, és azt mondták, hogy minden rendben, nem értették, igen, hogy mi történik.
Igen. Ezt mondta a technikusoknak, szerintem ez pokol lehetett.
Ez borzasztó lehetett, rettenetes, főleg minden egy ilyen környezetben.
De hogy ezt a Csaba zseniálisan összefoglalta, én ezt 3 nyíllal írtam le, hogy így, csak így összefoglalva a dolgot, igen, hogy ez is szenzációs a Stuxnetből, hogy így 3 rétegen keresztül jutott el, mert átment ezen a Windows-os oprendszer rétegen, majd az ipari alkalmazáson, végül pedig ugye a PLC. És hogy mi van a csomagban, kicsit továbbéve ezt, ugye 4.0D-jel dolgozott, ami szerintem egy elég komoly mennyiségnek számít.
De várjál, nem csak, hogy oké, hogy 0D-jel dolgozott, de milyen minőségű 0D-jel dolgozott. Ez az, ami...
Top 10-es minőség.
Ez jobb volt, mint a top 10-es. Csak hogyha a Windows-osat vesszük, mert mindjárt visszaadom azért, de csak a Windows-osat vesszük, van előtte valami, a Windows-os volt az első, nem?
Na, a Windows az első, igen.
Azért van, tehát akkor a Windows-os az első. Ugyebár szoktunk arról beszélni, hogy milyen minősége van egy exploitnak, hogy milyen, hogy hálózaton keresztül, hogy milyen oprendszereket, az oprendszernek milyen változatát, verzióját. Van olyan sérülékenység, ami csak mondjuk Windows 10 Home Editionben működik, de például a Professionalben már nem. Vagy egy bizonyos patch ablakban, hogy ebben a verzióban még működik, ebben már nem, de ami előtte van, az előtt sem, és illetve, hogy mit tud csinálni ez az exploit, mondjuk fájt lehet vele olvasni. Ez az exploit, amiről mi beszélünk, az akkoriban mindenhol, minden Windowson elérhető file share-t támadta, ami alapból nyitva volt a Windowsokon akkoriban, ez az XP környékén voltunk, meg ugyebár szervereken is nyitva volt, ezen ment a file kommunikáció, és ez mindenhol nyitva volt ez a port. Akkor még nem is volt az XP-ben tudomásom szerint tűzfal, úgyhogy még ez se volt bezárva, és command execution volt. Tehát tábor és systemként. Tehát azonnal admin voltál. Ha nem is, ha az az illető, aki a gép előtt ült, nem is volt adminisztrátor, a háttérben, ahogy megfertőződött a hálózaton keresztül a gép, az illető, aki megfertőz, illetve hogy ez automatikusan, tehát wormként terjedt a Stuxnet, automatikusan sysadmin volt. Ez egy olyan minőségű exploit, ami a fekete piacon nem is tudom eldönteni, hogy milyen ár lehet. Ez a mai napig, ami utoljára volt, ugyebár ez a Eternal Blue volt, ami szintén ugyanebből a fészekből származott, de ez már a jövőben volt, de ez egy olyan minőségű exploit volt, ami felbecsülhetetlen értékű egyébként.
És lépjünk egyet vissza, ugye a fertőzés maga, tehát, hogy USB pendrive bedugott, és egy CP-linkes sebezhetőségen keresztül automatikus installáció. Első lépésként.
Akkoriban még volt ez az autóinstallos dolog.
Így van. Utána volt az, hogy valóban helyi hálózat, lokál hálózat föltérképez, ezen kell ugye az RPC sebezhetőségnek a kihasználása, és utána, ami zseniális volt szerintem, hogy a működési környezetnek az ellenőrzése.
Igen.
Tehát magát a Stuxnetet nagyon sok helyre terítették. Viszont hogy nem valahogy ilyen jellemzően iráni számítógépeken futott le. Tehát ellenőrizte azt, hogy lokálisan hol van, nyilván megnézte, hogy milyen, nem tudom, lokalizációs beállítások vannak, és csak akkor fertőződött meg, hogyha egyébként a futott rajta a Siemens szoftver, és egyébként iráni volt a számítógép feltehetőleg. Majd utána jött ugye egy rejtőmechanizmus, azaz, na, mondjad már. Eldugta magát.
Hiding,
igen. És arra van egy szép szó, csak nem ugrik be, mert
process hiding, vagy nem tudom, mire gondolsz.
Majd eszembe jut. Szóval szépen eldugta saját magát ott az operációs rendszer, hogy véletlenül se lehessen észrevenni, és autonóm módon működött. Tehát figyelte ugye azt, hogy mikor kell beavatkozni, és fertőzött, hogyha fertőznie kellett.
És ugye azt hiszem, a fertőzés után 30 napig ő csak feltérképez. Hogy ez is kicsit ugye megint visszatérve, hogy mennyi idő egy, szóval miért momentális dolog ez a Stuxnet, ugye, hogy 2006-ban indult ez egész történet, és hogy mennyire át volt ez is gondolva, hogy ha már benn van, akkor is nem kell feltűnni, és nyugi van, hagyunk időt mindenre, és ez amiről ugye már beszéltünk, hogy felpörgeti, majd lerassítja ezeket a turbinákat, és ugye így teszi tönkre tulajdonképpen a centrifugákat, hogy itt különböző szakaszok voltak bele kódolva a Stuxnetben, van, amikor órás nagyságrendű volt ez a felpörgetés, meg lelassítás, de volt olyan szakasz, mikor 90 napos távba csinálta ezt. Szóval nagyon elképesztő módon ki volt, hogy tényleg, hogy ne vegyék észre, van idő, elképesztően át van gondolva ez egész dolog.
És a rootkit volt a szó, amit kerestem.
Rootkit, jó, igen. De jó, hát a rootkit az sok mindent csinál, tehát az nem csak, hogy igen, az egy funkciója a rootkitnek, hogy elrejti magát.
És van még egy zseniltás benne, és akkor térjünk át ugye a magyar szára, mert miért ne lenne magyar szála ennek is. Ugye a digitális aláírásoknak
nekem
a kérdése.
Még egy lépést visszalépnék. Azért benne volt ebbe az egészben az a veszély, hogy mondjuk pecselik a gépeket. Tehát, hogy vagy kijön egy új Windows verzió, és pecselik a gépeket.
Igen, that's the point, hogy ez nem történik meg.
Így van, tehát az ipari számítógépeknél azért nagyon jellemző, hogy a gyártó az úgy adja oda a számítógépet, hogy drága barátom, gyártó, üzemeltető bárki, pecselhetette, de akkor el fog veszni a garancia. És onnantól kezdve ugye egy nagy kérdés, hogy akarom-e én ezt vajon. És nyilvánvalóan nem akarom, hiszen a pecselés kontra nem pecselés, de működik, az egy, ezt fölteszem a mérlegre, akkor nyilván a működik mellett fog szólni a dolog. Tehát egy példa, villamos energetika rendszerben gyakorlatilag mikroszekundumos idők is számíthatnak. Tehát, tehát mondjuk a SCADA rendszerekbe védelmi szoftvert betenni azért sem feltétlenül lehet, mert olyan késletetést okoznak a rendszerben, ami megengedhetetlen. Tehát ugye a villamos mérnökök tudják, hogy az a azoknak a herceknek ott a konnektorban, azoknak a pontosan annyi hercnek kell lennie, és abban nem nagyon fér bele az, hogy egy picit kilengjen a történet. Ennek megfelelően nagyon érzékenyek ezek a rendszerek bármilyen olyan változásra, beavatkozásra, amit nem teszteltek le. És mondjuk egy pecselés azért, hát egy közönséges IT környezetben is tudhat meglepetéseket okozni.
Már az Outlook se tud elindulni sokszor.
Igen, az autóbiztonsági adásunkban is beszéltük, hogy nem feltétlen azért nem használnak biztonsági megoldásokat ezekben a rendszerekben, mert hogy ez így jó, hanem egyrészt, mert nagyon sokat kell belőle gyártani, és sokba kerül, hogyha nagyobb processzort teszel bele. Másrészt meg hát nyilván a pontosság meg az, hogy ez úgy működjön mindig, ahogy ezt megtervezték. Szóval nem fognak pecsölni.
Akkor magyar vonatkozás.
Na, magyar vonatkozás. Mert hogy, ugye ahhoz, hogy te, tehát az igazi királyság az ilyen malverekben az az, hogyha mondjuk driverként vagy ehhez hasonlóként tudod főtelepíteni az operenciás rendszeredbe, amihez kell egy megbízható digitális aláírás arra a kódra, mert hogyha van egy jó digitális aláírásod, akkor a Windowsod nem fog sokat kérdezősködni.
Igen.
Honnan lehet a digitális aláírást megszerezni? Ugye az A-változat az az, hogy szépen átmész a megfelelő biztonsági ellenőrzésen, és akkor majd kapsz. A B-változat, és ezt a Stuxnetnél ezt használták, hogy lopnak egyet, méghozzá nem is honnan, nem is akárhonnan, és ugye ez adja a Stuxnetnek megint csak a globális szépségét, konkrétan Tajvanból emeltek el 2 darab aláíró kulcsot, méghozzá 2 hardware gyártótól, méghozzá 2 egészen jól ismert hardware-gyártótól, a JMicron-tól és a Realtek-től loptak el, hogy hogyan. Hát a források, amiket találtam, azt mondták, hogy feltehetőleg ez belső munka lehetett Tajvanon.
Tehát valaki elhozta.
Valaki elhozta nekem, de megint csak rémlik egy olyan dolog itt a memóriámban ezekből az időkből, miszerint egyébként konkrétan betörtek ezekbe a gyárakba.
Ez nekem is rémlik, igen, ez a sztori, hogy betörtek.
Így van, és hát feltehetőleg, aki be tud törni egy ilyen hardware-gyártó irodájába, és el tudja a Crown Jewel-t emelni, az feltehetőleg nem egyenletlen 2 éves.
Szerintem nem is tudták, hogy mit loptak el tőlük, akkoriban még. Csak az, hogy tudták, hogy betörtek.
Igen. És hogy hol van a magyar szál? Tehát akkoriban, hogyha visszaemlékszünk, akkor elég sok hitelesítés szolgáltatónál voltak problémák, DigiNotar például. És hát, hogy kerültünk mi magyarok ebbe az egészbe? Hát a Duku nevű kártékony kóddal, amit a Crisis Lab, a Műegyetem Crisis Laborjában dolgozó kollégák publikáltak ki a világra, és a publikációnak a lényege az az volt, hogy ez a Duku, ez feltehetőleg a Stuxnet istállóból jött ki, míg a Stuxnetnek ugye az a célja, hogy módosítsa a ipari rendszerek működését, addig a Duku egyébként egy földerítő adatlopó kártékony kód. És persze ott itt a szakmában elkezdett a gondolkodás akkoriban, hogy mégis hol foghatták a Dukut. Nagyon sokáig ment a tiltakozás, aztán 2014-ben kiállt a Netlock hitelesítés szolgáltató, és bevallotta, hogy egyébként náluk volt ez a Duku felfedezés.
Találták meg.
Ott találták meg, így van. És az úgy történt, hogy ugye ott, mert a magyar szabályok azok már csak ilyenek, egyébként légrésben kellett magát a hitel, tehát a CA szoftvert tárolni, és föltűnt, hogy az egyik a CA szoftverhez nagyon közel levő számítógépen ott valami olyan processzek futnak, amiknek nem kéne ott futni. És akkor szóltak személyes kapcsolaton keresztül a krájzisosoknak, akik egyébként akkoriban még nem foglalkoztak kártékony kódelemzéssel, hogy van itt valami mocsokság, amit meg kéne nézni. És így kerültek a Duku közelébe, bevonták a Kaspersky-t egyébként ennek az ellenőrzésébe, majd kipublikálták, és hát a Benchart Boldizsár YouTube-os előadásait a témában érdemes megnézni. Hát innentől kezdve egy elég izgalmas 1-2 év következett, amikor egyrészt hirtelen a Crysis bekerült a nemzetközi körforgásba, és kapcsolatot sikerült építeni a legnagyobb kártékony kód elleni szoftverek gyártóival. Másrésztről azért voltak furcsa telefonhívások, és amiben érdeklődtek, hogy kik ők is valójában mit is csinálnak. De hát ez már egy egészen másik dimenziója.
Nem, egy hatalmas lábnyomot hagytak ezáltal egyébként a magyarok, és ezért tehát nagyon büszkék lehetünk rá, hogy magyarok vagyunk, és hogy ők így itt vannak, és hogy ők ekkora lábnyomot tudtak hagyni így a security világában.
Hozzátartozik, hogy ez a Duku Stuxnet kettősség is rámutat arra, hogy amikor ipari rendszereket támadunk, akkor ugye a támadás előtt nagyon fontos, hogy az információszerzés is meglegyen. Tehát már említett Industrojer például ilyen volt, vagy nem ugrik be ennek a kártékonykódnak a neve sem, de hogy általában, hogyha megnézzük most az OTC-kádákat, ICS-eket támadó kártékonykódokat, azok mind tartalmaznak egyrészt egy információszerző modult, tehát hogy értsük meg, hogy mégis hogy az Istenben működik az egész. Nézzük meg, hogy milyen kapcsolatok vannak, hogyan vannak beállítva, milyen hálózati adatok futnak keresztül a hálózaton, hogy ebből rekonstruálni tudjuk egyébként a hálózatot, ami minden esetben egyedi, hiszen minden esetben különböző dolgokat kell végrehajtania. Legyen benne egy beavatkozó egység, ami ugye adott esetben ebben silent módban tud kis disznóságokat csinálni, meg legyen egy teljes pusztítás, amivel le tudjuk gyalulni az egészet.
Ugye a Michael Hayden, aki az NSA-nek meg a CIA-nak is volt egy időben a vezetője, ő nyilatkozta azt, hogy a Stuxnet ugye új kort nyit sok szempontból, ugye, hogy ez az első olyan kvázi kiberfegyver, ami képes fizikai pusztításra, és hogy ahogy ő fogalmazott, ezzel átléptük a Rubikont, és ilyen szempontból egy új korszak kezdődik, és én is azt gondolom, hogy a Stuxnet ez valóban egy új korszaknak a nyitánya. Ugye, és kicsit beszéljünk arról, hogy mi lett ennek a következménye.
Várjál még egy pillanatra, következménnyel, ne haragudjál. A végéről még beszéljünk egy picit. A Stuxnetnek a végéről, vagy lehet, hogy erről akartál beszélni, hogy hogyan találtuk meg végül a Stuxnetet. Akartál erről beszélni?
Hát a Stuxnetet 2010 júniusában egy fehér orosz vírusblokkáda nevű cég fedezte fel, és mit akarsz erről tudni?
Azt akarom tudni erről, ugyebár, hogy következő van, ugyebár beszéltünk arról, hogy USB-sztikken vitték be a dolgot. Igen. De akkor hogy került, mert ugyebár mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy elterjedt az egész világon a Stuxnet. Hogy elszabadult.
Elszabadult, csak ugye a fertőzött gépeknek a 60%-a Iránra esett. Ugye ez volt az, ami feltűnt az elemzőknek, hogy azért ez egy elég komoly koncentráció. És amiről beszéltünk, hogy ez a cég fedezte fel, és végül a Symantec meg a Kaspersky volt talán a két fő cég, aki elég rendesen kielemezte, és végül is nagyjából ők vezették le oda, hogy itt valószínűleg Irán volt, egész pontosan az iráni atomreaktor, pontosabban ez a telep volt a célpont.
Én egy Unit 8200-as emberrel folytatott, illetve több emberrel folytatott interjúban mesélték azt, hogy a vezetés nem volt elégedett a Stuxnetnek a sebességével, mert ugyebár már folyamatban volt a projekt, illetve a művelet, de nem hozott megfelelő eredményeket, tehát nem talált oda, ahova kellett volna találnia, és ezért agresszívabbá tették. És ez volt állítólag a nagy probléma, hogyha türelmesebbek lettek volna, akkor soha bűnös életben nem derült volna ki, hogy ez megtörténik, és soha nem találták volna meg, de mivel agresszívabbá tették szándékosan a Stuxnetet és a terjedését, ezért tűnt fel végül, hogy eljutott olyan helyekre, ahol nem kellett volna, és egyszer csak valakinek feltűnt, hogy hoppá, mi ez, és eljutott az elemzőkhöz, akik aztán meg azt mondták, hogy úristen, mi ez?
Pont az adás előtt mondtam a Csabának, hogy újra néztem a Zero Days nevű 2011-es dokumentumfilmet, ajánlom mindenkinek, ez nagyrészt a Stuxnettel foglalkozik, és ott azt mondják erről, ilyen, hát név nélküli NSA-s alkalmazottak, ugye ezt nagyon nehéz validálni, ezeknek a megszólalásoknak a szavai lehetőségét. Mindenesetre azt mondják, hogy az egészet az izraeli oldalon szúrták el, mert hogy állítólag ez a Unit 8200 önkényesen változtatott a kódon, pont így, és ez lett az eredmény, annak lett az eredménye, igen, hogy végül is kiszökött a szabadba a Stuxnet, aminek többek között az eredménye is, amit a Csaba is mondott, hogy hát ott azért végén felhasználják a programkódnak bizonyos elemeit.
És nagyon-nagyon nagy probléma volt, mert ugyebár ezzel bukták ezeket a dolgokat. Tehát ez gyakorlatilag elvesztették ezt a fegyverüket.
Igen.
Mert ezt újra használták, ott volt a doku nem hiában, ez egy egész framework, és nem kellett volna, hogy feltűnjön. Tehát, hogyha türelmesebbek lettek volna, és óvatosabbak, akkor ez nem történt volna meg.
Itt nem a fegyver szerintem a legnagyobb veszély, hanem az, hogy valaki képes és megcsinálja. Tehát, hogy az amerikai agzizöldekkel összefogva ilyet csinálnak. Tehát, hogy az operációt vesztették el, és dehűlt fényre. Azt, hogy most a fegyver, jó, oké, nyilván az is gáz, és talán...
Nem egy évig csinálták.
Oké, csak hogy sokkal, szerintem a hosszú távú hatás sokkal inkább fáj az, hogy fénydehült arra, hogy az amerikaiak ilyenre kaphatók, csinálják, ott vannak, együtt dolgoznak, aktívak, és milyen hatásra tudják csinálni.
Ez most ki fog derülni.
Igen, bizonyos szempontból azt kell mondani, hogy a Stuxnet az abszolút sikeres volt, hiszen ugye már mikor lebukott a Stuxnet, már akkor úgy volt, hogy ilyen 2-3 évvel vetette vissza az iráni atomprogramot, és hogy az adás elején is említettük, ugye végül most hivatalosan, hogy Irán el is állt attól, hogy a továbbiakban fegyver készítésre használja fel az atomenergiát, úgyhogy ilyen szempontból elérték a célt, anélkül, hogy bárki meghalt volna, lebombáztak volna, egy nemzetközi konfliktus lenne ott a térségben, szóval ilyen szempontból abszolút sikeres volt a Stuxnet. Amúgy egy érdekes hír, csak 2019 májusából, hogy az irániak kiadtak egy ilyen közleményt, hogy iráni egyetemi kutatók kifejlesztették és sikeresen teszteltek egy tűzfalat, amelyet az ipari automatizálási rendszerek védelmére készítettek. Kicsit ez ilyen felhívás keringő rejezésen volt, mikor egy...
Eléggé.
Igen, ilyen hírt kinyomnak a nagyvilágba, de hát amúgy ugye beszéltünk a reakciókról, ugye miután a Stuxnet nyilvánosságra került, utána ott az amerikai egy-két nagy bank kapott egy elég durva támadást, ami meg egyértelműen leplezetlenül ugye az iráni oldalról jött, szóval, hogy beindult ugye ez az adókapok.
Beindult egy beszélgetés a kibertérben.
Igen, igen.
Igen, ezt akartam, én egyébként ez volt még a gondolat, hogy remélem fogunk még arról beszélni, hogy erre volt válasz. Tehát ebben volt egy egyértelmű iráni válasz, hogy itt vagyunk mi is. Láttuk, hogy mit csináltatok, és itt vagyunk.
Igen, és ugye ott az iráni Cyber Army az akkor nagy hírnevet szerzett magának. Akkoriban bár azért nem hoznám egy platform az ilyen difészes támadásokat azzal, amit a bankrendszer ellen csinálta.
Nem, hát az egy példátlan, fantasztikus dolog volt ez a Stuxnet-es téma.
Ezt szerintetek meg lehet ismételni még?
Hajaj. Hát hiszen gyakorlatilag a NotPetya is ugye ennek a megismétlése volt valamilyen szinten. Tehát azt kell látni, hogy mind a Stuxnet, mind a NotPetya alapvetően egy olyan kártékonykód támadás volt, ami mögött stratégiai tervezés volt, ami mögött nagyon komoly hírszerzési titkos műveletek voltak, ami mögött nagyon komoly pénzek és motivációk, politikai döntések voltak. És azt gondolom, hogy ezek a kártékonykódok mutatják azt, hogy valójában mire is képes az a bizonyos kiberhadsereg a kiberhadviselésben, a kibertérben, kiber, és hogy miért kéne mindenkinek komolyan venni azokat, akik ugye kiberről beszélnek, mert hogy egyébként ezt egy hacker nem fogja tudni megcsinálni. A hacker nagyon jó arra, vagy az analiszt, vagy nevezzük bárhogy, tehát a műszaki zseni nagyon jó lesz arra, hogyha majd oda tesznek elé mondjuk egy Siemens PLC-t, akkor abban hosszas reverse engineering-el megtalálja majd a lyukakat, csak hogy odáig el kell jutni, hogy előttem legyen egy Siemens PLC. És az nagyon-nagyon hosszú ideig tartó műveleteket feltételez, mint ahogy az is, hogyha megvan az a malware, megvan az a Zero Day, megvan az a worm adott esetben, azután el is jusson a rendeltetési helyére, úgyhogy lehetőleg a másik félnek kezdene el visszalövöldözni rám, mondjuk nukleáris fegyverrel, hogyha arról van szó, hiszen joga lehetne rá.
Inkább azt gondoltam, hogy amíg nem volt ez ennyire nyilvános, addig nem biztos, hogy mindenki arra gondolt a védelmi oldalon, hogy úristen, minket most itt is támadhatnak. Tehát amíg nem voltak ezek a hírek úgy nagyon elterjedt, mint a WannaCry, ugye az, talán az volt a leghangosabb, ami nem államokat érintett, hanem alapvetően a lakosság is találkozott vele, és ez eléggé felnyitotta sok mindenkinek a szemét, tehát elkezdtek emberek ezen gondolkodni. Na most, hogy a Stuxnet után én arra számítok, hogy aki ilyennel foglalkozik, tehát mondjuk után dúsít, az felkészül arra, hogy őt ilyen szinten támadni fogják. Tehát talán nehezebb bejutatni, úgymond azt a sérülékenységet.
Nincs védelem ezek ellen, tehát ezt tisztázzuk. Nincs védelem ezek ellen. Ha már Irán, ugye itt volt 2-3 hónappal ezelőtt, amikor ugye volt az a kis feszkó ott a Hormuzi szorosnál, és az Egyesült Államok kijelentette, hogy hát kibertámadást intézett iráni védelmi létesítmények rakétavezetési célpontok ellen. Hogy? Hát ez, ha valaki, akkor az irániak biztos, hogy fő vannak erre az egészre készülve. De ezek szerint még mindig megvolt az a beépített ember, akinek azt a pendrive-ot, aki azt a pendrive-ot be tudta dugni. Meg megvolt az a hírszerzési információ, hogy hova kell azt a pendrive-ot eljutatni a végén. Tehát régi mondásom, amíg a digitális mohácsot a kiberszemlélővel publikáltuk, ugye Kovács professzor úrral 2008-ban a Hacktivity-n előadtuk.
Milyen dolog ez az önpromó? Szihetetlen.
Mondja ezt Szenga. A 40-es meg.
Ebben büszke vagyok, én vagyok az országban az első, aki a PhD-ját alapvetően kiberhadviselősből írta, tehát.
Na jó, azért van itt azért mire büszkének lenni. Jó, tehát megadjuk azért.
Szóval a lényeg, hogy akkor az előadásunkban 2008-ban elmondtuk azt, hogy ide nekem 50 hackert, meg ide nekem némi hírszerzési kapacitást, mutassatok rá egy tetszőleges latin-amerikai, közép-amerikai országra, és az nem fog működni egy hétig. Mert hogy ennyi kell hozzá, műveleti tervezés. Ha tudom, hogy működik az adott ország, ha tudom, hogy hol fáj neki, ha tudom, ha megvannak a bennfentes információim, ha megvannak az embereim, akik ilyen-olyan, ugye, hogy lehet egy embert megvenni, vagy rávenni, hogy dolgokat csináljon, ugye a markánál, a torkánál és a farkánál.
Ezt nem ismertem, de ez nagyon tetszik.
Ugye? Akkor innentől kezdve az, hogy nekem van egy műveletem, és ez kibertéri művelet, ez csak egy dolog, ami nagyon sok körítéssel rendelkezik, és a kérdés az, hogy van-e célom, amit el akarok ezzel érni.
Én két dolgot tennék hozzá, az egyik, hogy én csak a BSC szakdolgozatomat írtam kiberhadviselésből, a másik, amit Antone mondtál, hogy sok szemet felnyithatott, ez biztos, hogy így van, de azért bedobnám még egyszer azt a dátumot, amit a Csaba már mondott, hogy ugye 98-ban ez már N-szinten téma volt, hogy valamit kéne ezzel kezdeni, és én találtam egy 2008-as kutatást, ami azt mondja, hogy 140 ország már fejlesztett és fejleszt kiberfegyvert. Már ekkor így mondták, hogy kiberfegyverekről beszélünk. Szóval szerintem a politikai, katonai vezetés már akkor is tisztában volt ezzel, inkább azt mondom, hogy nem nagyon akartak hinni benne talán, hogy szóval azért is tetszik amúgy a Csabáéknak a névválasztás, ez a digitális Mohács, mert én is azt éreztem ennél a témánál, hogy nekünk Mohács kell ahhoz, hogy egyszerűen komolyan megyünk, hogy ilyen lehet. Azt gondolom, a Stuxnet ilyen szempontból van egy nagyon pozitív hatása, hogy nem lehet azt mondani, hogy hát erre nem volt példa.
És hadd paráztassak még egy picit, és hadd utaljak vissza a Crysishoz. A Crysis Labornak és az UKATEMI-nek volt 2018 márciusában egy publikációja, technikai riportja egészen pontosan, Territorial Dispute NSA's Perspective on APT Landscape néven, amiben gyakorlatilag az volt a lényege, hogy 45 kártékony kód mintát elemeztek, amiket úgy valószínűleg state sponsor, tehát államilag támogatott csoportokhoz lehet visszavezetni. És ebből a 45-ből csak így a mintáknak az elejét. Tehát az első az a Agent BTZ a Turla, a második a Turla, a harmadik talán a ShipUp kérdőjel, a negyedik a Snake, az Uroborus, mindannyian jól ismerjük. A SIG 8-as a Stuxnet egyébként. A SIG 9-as a Flame. És akkor ilyenek vannak, hogy 11-es kérdőjel, nem ismerjük. 14-es kérdőjel, 19-es kérdőjel, 21-es kérdőjel. 31-től 34-ig kérdője, fogalmunk sincs, hogy mik ezek. Fogalmunk sincs, hogy honnan jönnek.
De látszik, hogy nagy dolog van.
De látszik, hogy valaki ott valami dolgot csinál. Tehát látszik az, hogy egy csomó ország van, akinek a készletében ugye a kiberfegyvertárban ott vannak a kiberfegyverek, amiket a megfelelő pillanatban kiszednek. És mi, ti, akárki, aki ugye a védelmi oldalon dolgozik, lövésünk sincs arra, hogy ezek mit csinálnak és hova tartoznak.
Igen, én nem írtam PhD-se, BST szakdolgozatot a kiberhat szintével való kapcsolattal. Én nagyjából 1600-1700 emberhez jutottam el, nem tudom, ti szakdolgozatotokat hányan olvasták, de ebben a podcastben hangzott el először ez, hogy kiberhat szintél. Nem, amit mondani akartam.
Try harder.
Igen, hogy alapvetően én arra gondoltam, hogy oké, hogy az államok tudják, tehát valószínűleg a döntéshozók tudják, hogy ők fenyegetve vannak, de nem biztos, hogy ez a technikus képbe volt azzal, hogy ezt a pendrive-ot ne vigye be a géphez, és ne dugja be. Most már, hogy látták, hogy ilyen létezik, nem biztos, hogy ezt be fogják dugni még egyszer. Oké, találnak más megoldást.
És ha azt mondom, hogy a gyereked élete múlik rajta.
De az már nem kibertámadás.
És pontosan erről van szó, ezért beszélünk kiberről. Mert hogy amikor kiberről beszélünk, akkor ezek az eszközök minden további nélkül megengedettek. Hogyha csak úgy tudatossággal, awarenessről beszélünk, a szervezetvédelem, akkor ugye IT vagy információbiztonság lenne az egésznek a témája. Amikor kiberről beszélünk, akkor bejönnek ezek a faktorok is.
Ezzel viszont nem tudsz védekezni. Tehát, hogy...
És éppen ezért mondtam, hogy és bármikor bekövetkezhet, a kérdés az, hogy mikor akarjuk nagyon, vagy mikor akarja egy politikai hatalom nagyon, hogy ezek a dolgok megtörténjenek.
Ez egy nagyon jövőben látó pozitív végszó lenne, ha nem lenne Szengának még 800 oldala.
Nem, de csak az jutott eszembe, hogy ugye beszéltünk most épít. Én nem, a kiberfegyver meg az építő között azért nem feltétlenül húznék egyenlőséget.
Én is erről akartam beszélni.
Szóval pont egy-két adással ezelőtt ment itt a Ninja meg a Béla vizsgáztatás, hogy hogyan kell védekezni bizonyos támadási formák ellen, és ugye azt hiszem a vége az volt, hogy építés. Hogy az építőnek pont az a lényeg, hogy a teljes eszköztárat egyesíti tulajdonképpen, és ezáltal nem igazán lehet is. És valahol itt is azt érzem, hogy lehet, hogy jobban odafigyelnek, hogy ne dugjanak be USA-t. Oké, ez egy pont abból a nem tudom mennyiből, amit le kéne fedni. Szóval azon túl, hogy nyilván van, ugye kimondjuk azt, hogy nincsen 100%-os biztonságban, nincsen. Ezen túl itt még mérsékelni is nagyon nehéz, mert egy annyira szofisztikált dologról van szó, és tényleg, ahogy most itt átbeszéltük a Stuxnetet, szerintem látja mindenki, hogy ez egyszerűen olyan horderejű dolog, amire nem lehet egy-két órás awareness kampánnyal felkészülni.
Bontsuk még egyszer az APT-t annak, aki, mert mi tudjuk, hogy mi Advanced Persistent Threat. Tehát egy, magyarul ez micsoda? Tehát ez egy fejlett, folyamatos fenyegetettség?
Igen.
Fenyegetés. Ezt most találtam ki.
De jó fordítás.
Jó fordítottam. Na, jó. Már nem én találtam, a fordítást én találtam ki.
A Cloudot se találtam.
Nem, azt sem találtam ki. Sok minden nem én találtam. Sőt, mindent, semmit sem találtam ki. Na, a lényeg az, hogy ugyebár a security privát szektorban, illetve céges szektorban a termékek, mindenki ezt súlykolja, hogy APT védelem, hogy véd az APT ellen, minden termék ezt szeretné, és minden előadó, minden szélszes ezt próbálja minden cégvezetőnek eladni, hogy ha megveszed az én termékemet, akkor az APT ellen véd. És ez az a mize, és Szenga is csóválja a fejét, és szerintem Csaba is belül csóválja a fejét, hogy ez az, ami lehetetlen. Tehát látjuk, hogy mi van itt mögötte. Az, aki azt mondja neked, hogy APT védelem, az hazudik, vagy el akar neked adni valamit.
Igen, ez egy óriási hazugság.
Kivéve, hogyha mi mondjuk ezt.
Nyilván nekünk mindenre van megoldásunk.
Pontosan ilyen állami szereplőknél, amit láttuk, hogy itt a mindenféle titkosszolgálatoktól, hadseregen át mindenki benne van, szóval, mint a Csaba is mondott, hogy egyszerűen oda jönnek, és idézősen fegyvert, vagy valóságban is fegyvert fognak a fejedhez, meg odaraknak 15 oldalni zsarolóanyagot, meg a gyerekeidről küldenek fotókat, akkor meg fogod csinálni. Szóval igen, aki azt mondja, az APT ellen 100%-os megoldást nyújt, az mindenképpen ő hazudik, mint az is, aki azt mondja, hogy náluk 100%-os a vállalati információ biztonsági szintje.
Igen, az a, hogy elkezdték használni ezt az APT-t, ezt mindenre tolják. Tehát én azt vettem észre, nem tudom, nektek mi ezzel kapcsolatban a gondolatotok, mert ugye ez volt az első ilyen APT. Ezt nevezzük APT-nek, a Stuxnetet. Mondja, tehát ugye már olyan malvereket, illetve olyan projekteket, amik mögött ekkora erő, ekkora pénz, ekkora hatalom van, és ennyire kiterjedt kibertérben. És az, hogy van egy új malver, amit még nem ismerünk, az még nem egy APT.
De ez nagyon egyszerű téma, tehát hogyha te az otthoni hálózatodat és az otthoni fenyegetettségedet és védelmedet teszed össze egy enterprise támadással és védelemmel, a kettő közel sincs egymáshoz. Ugyanez állami szinten és világszinten meg végképp nem. Tehát, hogy más léptékről beszélünk, nem lehet összehasonlítani a kettőt, és egy APT ellen egy, nem tudom, államok szövetsége kell, hogy védekezni tudjon, vagy védekezzen, és nem egy technikus az awareness-ével, meg a nem tudom, dolgaival. Tehát akkor, hogyha ilyen veszély van, akkor a technikus mellé, meg a családja mellé olyan testőrséget, védelmet és bármit kell, vagy olyan technikus, akinek nincs gyereke, meg olyan katonát, akinek nincs pacemaker-e például, tehát hogy akkor azokat ki kell szűrni, aki egy kommandós, aki olyan bevetésen majd fogjul ejthetik és zsarolhatják, annak nem lesz pacemaker-e. Pont. Ezt nem tudod egyénileg eldönteni, ezt egy állam vagy egy államszövetség tudja eldönteni.
Én szerintem azt szeretném a hallgatókban nagyon mélyen tudatosítani, hogy persze humor kategóriába kerülhettek itt a podcastok között, de alapvetően ez nagyon-nagyon nem vicces. Itt olyan állami érdekek vannak, de nyugodtan mondhatom, hogy a kiberbűnözést is, ahol konkrétan olyan maffiák vannak a háttérben, akik a fizikai térben is igen nagyon keményen jelen vannak. Hogy itt a fizikai térben abszolút lehet sérüléseket összeszedni. És a hatása is ennek az egész kiberblablának, amiről beszélünk, olyan méretű, amit föl sem tudunk fogni. IoT. Hány IoT eszköz van most a világon? 20 milliárd? Lesz belőle 30-40 milliárd? Minden otthonunk, városunk, autó, minden ezzel fog működni? Mi történik, hogyha elszabadul majd egy féreg? Ki fogja azt a férget megírni? Kiberbűnözök? Nem. Nem kiberbűnözők fogják megírni, hanem azt valahol valamilyen, lehet, hogy majd valami independent researcher föl fogja fedezni a garázsában, amiközben BMW-t hackkel, és lehet, hogy ki fogja tenni majd a fekete piacra, de erről titkosszolgálatok tudni fognak, ez egészen biztos. És nem fogja tudni csak úgy szabadon elengedni és eladni majd ezt a kártékony kódot arra, hogy most akkor, nem tudom én, egy ransomware kampányt indítsunk BMW autókra, bocs BMW. Hanem erről nyilvánvalóan sokan fognak tudni, sok országban, sok titkosszolgálatoknál, és ezt csak akkor fogják hagyni, hogy ez az érdekükben áll. És itt jön a kiberbiztonság az egészbe, és itt jön az ENSZ, amit kinevethetünk ugyan, de ugye az ENSZ és a hozzá hasonló szervezetek alakítják ki azokat a nemzetközi normákat, amik mentén tudunk egyébként haladni. Nem véletlen, hogy a NotPetya után Oroszország, illetve az amerikai elnökválasztás NotPetya után, ha visszagondoltok, Oroszország az elmúlt két évben nem csinált semmit. Miért? Oda kopintottak az ujjukra. Azért, mert a nemzetközi normákat, amiket Oroszország súlyosan megsértett egyébként, egyéb eszközökkel, és nem csak egyéb eszközökkel, hanem ugye lásd még ugye az orosz villamos energetika rendszer hekkelése, elkezdték, hogy mondjam, visszafordítani arra az országra, és ők is belátták azt, hogy mégis hát ebből lehet sérülni. Nem tudom, ti jártatok-e már Oroszországba szerverterembe, én már igen. Pont ugyanolyan Windows-okat láttam, mint bárhol máshol. Tehát amit ők csinálnak, azt tud nekik is fájni, és ne legyen senkinek kétsége, hogyha megfelelő titkosszolgálat, a megfelelő állam, hogyha érdekében áll, akkor pont ugyanúgy be tudja juttatni azokat a pendrive-okat Oroszországban is tetszőleges helyre, mint ahogy az oroszok is sok mindent tudnak csinálni. Ez a kiberbiztonság, és ezért nagyon nem játék az, ami ez a mi szakmánk.
Van-e még, ami belétek ragadt Stuxnet, gyűlölöm ezt a szót, Stuxnet témában?
Egyszer mond majd föl, és minden egyes alkalommal, amikor kimondod, akkor ezt így rak be.
Clarissa felmondja.
Az,
hogy női hangom lesz néhány mondatban.
Senkit nem fog zavarni.
Szóval van-e, ami még belétek ragadt?
Szerintem a fő üzenet azzal kapcsolatban többször elhangozott, de akkor talán még egyszer erősítek, hogy...
Ugye a 40-es adás mindenki hallgassa.
Igen, a 40-es... Amúgy annyira én egy könyveszerzőnek érzem magam, tudod, hogy nem, az volt a többször álltok, de ott igaz elmondtam mindent, mindig oda térek vissza.
És én nem akarlak nagyon, nagyon megsérteni, vagy bántani, de ha nézem a statisztikákat, a legmélyebb ponton a 40-es, meg a 70, vagy az 56-os van. És nagyon sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam.
Az a baj, hogy ez adás 5 pontot, hogy ez óriási hazugság, úgyhogy...
A statisztika mindig hazudik.
Szóval, hogy a fő üzenet az az, hogy a kiberbiztonság, mint téma, az már rég nem csak az informatikusoknak az ügye. Rendkívül komplex, és tényleg érdemes mindig stratégiai szemmel nézni. Azt gondolom, a Stuxnet ez nagyon, nagyon jól megtanította a világnak, hogy itt azért mindenki talál magának érdekes témát. A villamosmérnöktől kezdve a diplomatáig mindenki el tud veszni a részletekben. A másik üzenet meg, hogy jelentkezzetek Szentendrén kiberkatonának.
Amúgy tök összén engem érdekelne. Tehát, hogyha lenne katonai vénám, ami nincs, meg fizikumom, ami nincs, meg el tudnám viselni, hogy valaki utasítgasson, amit nem tudok. De maga az elmélet az nagyon érdekel. Tehát, hogy az, hogy ez hogy áll össze, mivel fog, tehát nagyon szívesen hallanék arról, ami nyilván nem lehet publikus, de ami publikus lehetne, hogy mi történik. Tehát, hogy néz ki egy napjuk, hogy néz ki a 10 éve előre megtervezett tantervük, mert biztos, hogy van, fizikai, meg IT oldalon is. Nagyon érdekelne, csak hát nyilván nem.
Nagyon szívesen beszervezünk hozzád Kovács Dandár tábornok urat, aki 1-2 órán keresztül szívesen mesél erről.
És megfenyít utána, meg megöl, hogy nem mondhatom el. Nem, de egyébként, hogyha van ezen nyitottság, hogy ebből beszélhetnek, akár dobozó jelleggel, nagyon szívesen, mert szerintem érdekes lehet.
Sokszor azt gondoljátok egyébként, és azt gondolja a néző is, hogy ez egy nagyon titokzatos világ, holott egyébként nem. Ugye mi, aki ezzel foglalkozunk, és konferenciákra járunk, olvasunk, találkozunk ebben a témában foglalkozó emberekkel, azt lehet látni, hogy ez egy nagyon sok tekintetben egy nagyon nyitott térkép. A titkosszolgálatok is egyébként nagyon sok tekintetben nagyon nyitottak, bármilyen furcsán is hangzik ez, de pont azért, mert hogy nagyon nehéz a klasszikus katonai, vagy éppen belbiztonsági képzésben kiképezni azokat az embereket, akiknek megvan ez a hackervénájuk, ez a gondolkodásuk. Éppen ezért nagyon sok országban is, így Magyarországon is nyitottak. Hogy ezt mennyire csinálják jól, ezen lehet vitatkozni, lehetne jobban is csinálni nyilvánvalóan, de ez nem azt jelenti, hogy nagyon sok tekintetben titkos lenne a feladatkör. Persze az egyes műveletek, azok titkosak. De ettől függetlenül a modus operandi, a tudások, az igény, ezek egyáltalán nem olyanok. Úgyhogy beszélünk Kovács professzor úrral.
Ó, izgalmasan hangzik. Hogyha mindenki kiengedte a Stuxnet-es gőzt, kimondta, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt elmeséltétek. Tanultunk újat szerintem Bélával. Köszi nektek, és köszi hallgatók. Sziasztok!
Köszönjük!
Sziasztok!
Sziasztok!